Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez a Triple Coverage, a Fűzőre kifelé podcastje. A mai adásban be fogjuk fejezni a jó régóta elkezdett és sokáig halasztott csapatpustránkat, immáron a 8 legjobb csapattal. Szokásoknak megfelelően ezúttal is két segítségem lesz, méghozzá Kovács Bálint.
Sziasztok, köszöntelek titeket!
És Pácsonyi Patrik személyében.
Hello, sziasztok!
Én pedig, ha nem dülött volna ki, Chester volnék. Szóval srácok, nem olyan régen felvettük az előző adást, most pedig zárjuk akkor ezt a kis projektünket. Szerintem ne is fecseréljük a szót, mert gyanítom, ezt se ússzuk meg egy rövid adás időn belül. Úgyhogy vágjunk is bele, rögtön egy olyan csapattal, ami adott bőven beszédtémát az off-seasonbe, ez pedig a Los Angeles Rams, amelynek immáron új irányítója van Matthew Stafford személyében. Mik voltak az első gondolataitok, amikor megláttátok ezt a cserét?
Nekem az, hogy igen, ilyen tökösen agresszívan kell magadnak franchise arcot szerezni, még akkor is, hogyha arról vitatkozhatunk, akár itt ebbe a potba, akár bárhol, hogy Stafford pontosan hányadik legjobb irányítója is a ligának, viszont abban szerintem nem lehet vita, hogy ő egy upgrade, és méghozzá egy nagy upgrade Goffhoz képest, és hogyha egy csapatnak van erre lehetősége, és van olyan pozícióban, hogy mondjuk érzi, hogy Super Bowl-ért mehet, mert van annyira tehetséges a keret és az edzői gárdája, akkor meg kell lépni egy ilyen cserét, mert könnyen megcsinálta volna a Rams azt, hogy Goffal még egy kicsit itt ellazulgat ebben a playoff részvevők vagyunk, akár összejött a Super Bowl, ahogy egyszer össze is jött, de ehhez minden csillagérnek össze kell állnia, de ők nem szerették volna ezt kivárni, hanem húztak egy olyan váratlant, hogy hát nem kérdés, hogy mennyire váratlant, hogy akkor megszerezték azt az irányítót maguknak, akikvel úgy érzik, hogy sokkal több esélyük van. Nekem nagyon-nagyon tetszik ez a felfogás a részükről, még akkor is nagyon tetszik, hogyha mondjuk kiderül, hogy Stafford mondjuk flop lesz, és mondjuk akár rájátszásba se jutnak vele, jelenleg nagyobb az esély rá, hogy azért vele még többre mennek, úgyhogy én mindenképpen egy minimálisan azért szurkolok ennek a projektnek, meg Staffordnak is, úgyhogy nálam mindenki pozitív visszhangja van.
Én is úgy gondolom egyébként, hogy Patrik, hogy megvan a lehetőséged, hogy fejleszd a legfontosabb posztodat a csapatban, és az egész ligát tekintve is a legfontosabb poszton fejlődjél, akkor ezt meg kell tenned. És ráérzett McVay, ráérzett a Ramsnek a vezetése, hogy ez a csapat, ez most jelenleg olyan állapotban van, hogy ugye nagyon jó a védelem, és megteremti azt a kényelmet a támadósornak, hogy még jobb lehessen, még jobban tudjanak masírozni, és ezt pont egy ilyen irányítóval fogják megtenni, és megérezte McVay, hogy nem fog tudni ebben a szürkeségben, ebben a megfoghatatlan Goff dologban többet csinálni, vele nem fog tovább menni, és én úgy gondolom, hogy Stafford a sokkal nagyobb perspektívák nyíltak meg, mint amit Goff kínált, és ez egy nagyon jó lépés lehet abból a szempontból, hogy rövid távon mindenképpen meghatározó csapat lehet egy-két évig ez a Rams, és bőven ott van az esély, hogy megnyerik a csoportjukat, hogy Super Bowl-ba jutnak, esetleg Super Bowl-t nyernek, ez Goffal nem volt lehetséges, és ez bebizonyította egyébként a másik nagy lángelme, Shanahan is, a fiatalabbik, nem Mike, hát nyilván ő most nem fogja bebizonyítani, de Kyle Shanahan is, hogy egy középszerű irányítóval el tudunk menni a Super Bowl-ba, de nem nyerjük meg. Szerintem Stafford nem egy középszerű irányító, nincs a felső polcon a legszűkebb elitben, de ő kvalitásait tekintve van egy olyan irányító, akivel meg lehet nyerni egy Super Bowl-t, és szerintem ez egy teljesen korrekt, nem túlzó kijelentés, mert ha megnézzük azt, hogy Tom Brady és tekintsünk el, hogy hány gyűrűt nyert, és mekkora legenda, csak és kizárólag a nyújtott teljesítményét nézzük, akkor ő se egy top irányító, nincs a legfelső polcon, mégis szuper volt lehet vele úgy nyerni, hogy körülötte minden csillag összeállt, mindennek úgy kell kinéznie, ahogy kinéz. Ez működött Tampában, és ez működhet a Ramsey is, én úgy gondolom.
Akkor itt is elővenném az egyik kedvenc szavat, ami a borotvátpi izé a mérlegelv, hogy szóba került ugye Stafford. Staffordal együtt az offense mondjuk úgy, hogy javulni fog. Szerintem ebbe kiegyezhetünk, hogy azért, hogy Patrik is mondta, Goffhoz képest upgrade. Cserébe ugye Brandon Staley, akiből nem tudom, hogy kicsoda, de szerintem nagyon kis százaléka az emberiségnek nézte ki azt, hogy ilyen munkát fog végezni ezzel a defense-zel. Ő viszont távozott, a helyét Raheem Morris vette át, nyilván nem fogja tudni szerintem hozni azt, amit Staley csinált 2020-ban, és itt jött az a mérlegelv, hogy a védelem vissza fog esni, cserébe az offense felemelkedhet. Azért mondom, hogy
ez inkább jó, mint volt.
Igen.
Azért mondom, hogy felemelkedhet, mert McVay rendszere speciális abból a szempontból, hogy kötelező hozzá jó támadófal. Lesz vajon Los Angelesben jó támadófal?
Hát nagyon nehéz lesz ezt azért megalkotniuk, mivel se első körük nincsen, ahonnan hozhatnának, ráadásul nem csak idén, hanem még három évig, se cap space-ük sincsen, hogy ezt foltozzák ezt a támadófalat. Stafford-nak egyébként ez nem biztos, hogy olyan nagy problémát okoz, mert egyébként a Lions-nél sem.
Ehhez már hozzászokott,
az igen, biztos, igen, tehát neki ez
a futójátékhoz kelleni fog majd.
Igen, ezt is adom, ellenben nem biztos, hogy annyira erőltetniük kell a futójátékot, mint mondjuk Goff mellett kellett erőltetniük. A védelemhez akartam még annyit hozzáfűzni, csak gyorsan visszacsatolva, hogy igen, szerintem is széli távolása nagyon sokat fog számítani, amit nagyon jól csinált, hogy az embereinek az erősségeire alkotta meg ezt a defense-t, valamint ennek a védelemnek van egyébként két kimondottan olyan elit klasszisa, akik nem csak csapaton belül emelkednek ki, hanem a ligán belül is, és azért két ekkora sztárral már lehet egyébként alkotni. Ez a két sztár jövőre is ott lesz a keretben, úgyhogy ha vissza is fognak esni, mondjuk nem lesznek number one defense, de hogy egy top 5-ös defense lesznek, a liga pedig afelé tart, hogy inkább az offenzed legyen egyre jobb és jobb, tehát mindenképpen jól járnak, hogyha ez a mérlegelv egy kicsit elkezd dolgozni. Én megmondom őszintén, hogy annyira jelenleg most nem féltem őket a támadófal kérdéstől. Persze láttuk, hogy az elmúlt években pont akkor voltak mindig jó furcsa módon, amikor a támadófal is működött, de Goffnál sokkal hangsúlyosabb volt, hogy legyen egy jó támadófal előtte, mint Staffordnál lesz.
Itt a mérlegelvre visszacsatolva egy picit most gyorsan elkerestem erre a DVOA-re, amiről beszélgettünk talán a második adásban is, hogy ugye a defensive adjusted value over average, most ezt hogy fordítod magyarra, tehát egy súlyozás a teljesítményednek támadó védőszinten, nyilván ki van kicsit egyenesítve azzal, hogy mennyire jó csapatok ellen nyersz, és mennyire gyenge csapatok ellen nyersz, veszítesz, stb. És pont itt ezt a mutatót nézem a Ramsnél, ugye a támadó soruk tavaly 10. volt, a védelem 4. Ezzel playoffba jutottak, nyertek egy meccset, ha ezt megfordítod, és 4. a támadósor, 10. a védelem, mit mondasz? Super Bowl?
Abszolút.
Szerintem is egyébként, tehát ez jó recept. Lássuk meg a Bucks-nak a példáját. Én picit aggódom a Raheem Morris projekt miatt, meg hogy mennyire tudják fönntartani azt a védelmi stabilitást, amit szerintem nem fognak tudni, és itt a két cornerbackre szeretnék kiutalni. Darius Williams konkrétan így a semmiből jött, csak úgy, mint mondjuk Brandon Staley, és gyakorlatilag az egyik legjobb cornerbackja volt az egész ligának, és nem csak azért, mert Ramsey volt a túloldalon, hogy lehet, hogy az nem is túl nagy segítség, hogy Ramsey van a túloldalon, mert ha felé nem néznek, akkor Williams tesztelik, és hát tesztelték, de nem működött, mármint az ellenfélnek. De mondta Chester, hogy a két legnagyobb sztárja védelemnek, az Donald és Ramsey, ugye, itt szerintem érdemes felhozni John Johnsonnak a távozását is, mert nem fogja visszahozni a Rams, mert hát honnan hozná vissza. És érdekes megoldást találunk ott a secondary-ben a free safety-nek a pótlására, mert Jordan Fuller, Taylor Rapp és Terrell Burgess is hármújuknak lesz a feladata, ugye John Johnsont, hogy mondjam, pótolni, minőségben inkább, és kíváncsi vagyok, ez hogy fog működni úgy, hogy a safety pozíció az amúgy nem rossz a Ramsnél, még így is, hogy ugye mondjuk Johnson elmegy, de mi van előttük linebacker fronton, és ezt Morris mennyire tudja majd menedzselni, hogy a széleken és a falban erősek, mármint úgy a széleken, hogy a két corner és a falban erősek, de hogy mögöttük milyen kavalkád lesz, és ez mennyire lesz elég, hát föl van adva a lecke annak a Raheem Morrisnak, aki nem biztos, hogy meg tudja ugorni, vagy ugrani ezt a feladatot, mert nem mondom, hogy a Falkosznál rossz munkát végzett, de én nem érzem azt az átütő erőt benne, de ne legyen igazam.
Beszéljünk egy kicsit arról, amit már Bálint is pedzegedett, hogy miből hoznák vissza. Jelenleg vasárnap vettük fel ezt a podcastet, vasárnap mínusz 35 millió cap space-e van a Ramsnek, ugye már elkezdték az átalakításokat és a kivágásokat, de van még munka bőven. Mit gondoltok, hogy ez járhat esetleg vezéráldozattal, hogy valami fontosabb játékos is lapátra kerül esetleg, vagy ez inkább ilyen kicsit ilyen all-in mentalitás?
Abszolút all-in mentalitás. Most gyorsan megnyitom, hogy pontosan kitől tudnának megválni, mert nincs itt előttem.
Hát nem sok ember.
De senkitől nem tudnak megválni.
Így fejből én sem tudtam volna
senkit. Woodsot lehetne elcserélni, és spórolnak 10 millió, de ennyi.
Hát, vagy átalakítanak egy-két szerződést, de az sem sokat szabadítanak föl. Hát igen, most gyorsan ránéztem. Hát apránként tudnának haladni, és az sem feltétlenül, hogy sokat segítene. Az a baj, hogy most vezéráldozat, tehát ki lehet itt vezéráldozat? Tehát a fizetési sapka első 5 helyén, sőt első 6 helyén csak olyanok vannak, akiket egyáltalán nem akarsz elküldeni.
Hát tehát, ez a bajom. Tehát ez a bajom konkrétan, hogy egyszerűen
ellenben például Donald Ramsey, vagy Cooper Kupp, vagy éppen Robert Woods-nak a szerződését is lehet strukturálni, és ezekkel azért nagyon sok pénzt lehet szerezni, és mivel azzal számolunk, hogy mind a négyüket hosszú távon szeretné a csapat, mert miért ne szeretné
hát hosszú távon? Woodsnak nemrég adtak szerződést konkrétan.
Lehet, hogy most is. Nyilván nem fognak négyből négyhez hozzányúlni, de hogyha csak kettőt hozzányúlnak, azzal már majdnem 20 millióval bejebb vannak, melléjük még van két-három kivágás, akkor mondjuk benn vannak nullába. Úgyhogy én nem gondolnám, hogy tehát vezéráldozat nem lesz. Az lehet, hogy egy kicsit tolják maguk előtt a szart, nem szépen fogalmazva, de láttunk már ilyet azért csapatoktól, úgyhogy nem kell szerintem ezt túldimenzionálni.
Akkor inkább úgy kérdezem meg, és akkor most Bálinthoz fordulok, hogy ez azt jelenti, hogy kell, most van egy mag a Ramsnek, amire építenek. Ugye, akit Patrik is mondott, hogy azokkal nincs értelme őket kivágni, mert rájuk építenek. Elég lehet ez a mag ahhoz, hogy semmi, de tényleg semmilyen erősítéssel ez a csapat ismét playoffos legyen?
Az, hogy playoffos legyen.
Igen.
A legnagyobb erősítés már megtörtént.
Ez jogos. De
én nem gondolom, hogy hát a draft minimális tőkéből gazdálkodva, nyilván itt a támadó falat kell előtérbe helyezni, picit a linebacker sort meg kéne nézni, de nem tudom, hogy egyébként
lesz gyerek, olyan linebacker. Bocs, hogy megint beleszólok, de igazából tehát ez a csapat Stafford nélkül egy minimális lépésre volt a főcsoport döntőről, akkor miért kéne még erősödni, vagy hát tehát egy normális
helyzet,
szerintem egyértelmű Super Bowl esélyesek most. Tehát most oké, nyilván van egy nagyon sok jó gárda, de hogy ennél több nem kell. Tehát van két top, a ligában top 5-ös védőjük, van egy mondjuk top 10 peremén lévő irányítójuk, van egy olyan elkapó párosuk, akik szintén mondjuk top 5 a ligában, tehát ennél, az már durva lenne, hogyha ennél lenne jobb kiinduló pontja egy csapatnak, azért nem sok franchise-nak adatik meg, hogy ennél több van.
Annyi a kérdés nekem, hogy az edzői stábban ezeket a kiváló személyeket, akik eltávoztak a csapattól, hogy tudják pótolni minőségben, mert ugye beszélgettünk itt Staley-ről, de úgy, ha ránézzünk a tapasztalt, nem, inkább azt mondom, hogy ha ránézzünk az edzői stábra, akkor azt látjuk, hogy rengeteg olyan edző van, rengeteg olyan stratéga segédedző van, aki tapasztalatlan, minimális 1-2-3-4-5 éves tapasztalattal van az NFL-ben, és ugye ez most a most ebből azt vonhatjuk le tanúságként, hogy ők annyira új dolgokba gondolkodnak, hogy azért sikeresek, vagy, vagy éppenséggel nem tudják feltölteni a csapatukat olyan stratégiákkal, és az lehet, hogy jövőre fog kiütközni. Szóval ez egy jó kérdés egyébként, de, de én inkább az elsőben gondolkodom, hogy McVay valami teljesen új dolgot csinál, és ezt láthattuk is, hogy most lényegtelen, hogy Brandon Staley vagy Wade Phillips a védelmi koordinátor, akkor is jó lesz a csapat. Persze nagy nevű emberekről beszélgetünk, de hogy összességében akkor nem is a csapat játékosokra gondolkodunk itt, vagy csapatjátékosokra gondolkodunk itt, hogy erősebb vagy gyengébb, hanem inkább az edzőstáb gyengébb lett, vagy erősebb lett?
Hát a védelem szempontjából mindenképp történt visszalépés. Most ugye beszéltünk arról, hogy a Seahawks is elvitte a pass game koordinátorát a Ramsnek. Én azt mondom, hogy amíg ott van McVay, én az offense nem féltem. Tehát nyilván ezek a szakemberek fontosak a magába az organizációba, mert McVay biztos, hogy oszt mindenkire feladatot, tehát nem mindent ő akar egyedül megcsinálni, de számomra ezért is ő az egyik legzseniálisabb főedző, mert mi mindig nincsen 40 éves, és ott tartunk, hogy nulla vezetőedzői tapasztalattal eljött a Ramsbe, és 4 év alatt olyan szintű eleme lett, hogy már alóla kerülnek ki vezető edzők. Egy 40 év alatti alig vezetőedzői tapasztalata rendelkező edzőtől kerülnek ki.
Milyen messze van a 40? 86-os születésű a csávó.
Hát ez elképesztő. Lehet és kell is kritizálni egy-egy döntését, mert kicsit vele is azt érzem, mint mondjuk Senehennel is, hogy nagyon nagy lángelmék, óriási géniuszok, de egyes döntéseik azok súlyos Super Bowl gyűrűkbe kerülnek, mondhatjuk így. Kicsit egyébként nekem ez a kedvenc párhuzam a Marcelo Bielsa, aki most a Leeds Unitednek a vezetőedzője a labdarúgásban, hogy őt is a futball egyik nagy koponyájának tartják, de igazából nyerni nem nyert semmit. Ettől függetlenül akkora ráhatása van az egész edzői társadalomra, hogy az elképesztő, és McVay-nél pontosan ezt érzem. Tehát kitermelt egy LaFleurt, egy Zach Taylort, most ugye Staley-t, folyamatosan jönnek alóla, és a szintén fiatal edzők, tehát ez számomra elképesztő egyébként. De nem csak McVay-ről akartam beszélni, még egy emberről ebben a stábban mindenképp érdemes, ő pedig a general manager lesz Need, aki sok döntése és sok cseréje miatt kapott hideget, meleget, és kicsit szeretném egyébként az ördög ügyvédjét eljátszani. Most tekintsünk el attól, hogy utólag okosabb az ember, és nézzük meg akkor, és próbáljuk meg azt a szituációt elképzelni, amiben akkor voltunk. 2016-ot írunk, az akkor Los Angelesbe költöző Rams fölcserélt az első kör közepéről az 1-1-re egy irányítóért. Nyilván nem egy Luck szintű, nem egy Trevor Lawrence, nem egy Joe Burrow szintű irányító volt akkor az 1-1, hanem vagy Wentz, vagy Goff, közülük kellett választani, de az a baj, hogy a draft az nem kívánság műsor, aki jön, aki jelentkezik, abból kell választani. Lehet hibáztatni őt? Szerintem nem lehet, hogy felcserélt. Abszolút nem. Következő ilyen kérdőjeles lépése, ugye Jalen Ramsey-ért való cseréje volt. Ott is azt mondják, hogy megint két első kör, meg ilyenek, de könyörgöm. A liga top 3 védőjátékosa, nem a posztján, úgy az egészbe szerintem. Én nagyon elfogult vagyok Ramsey-vel, de ő konkrétan a cornerback prototípus, a tökéletes cornerback felépítésre, mentalitásra, képességekre, életkorba, nagyon fontos számomra az életkor is, mert még rendkívül fiatal. No-brainer, hogy érte cserélsz két első kört, szerintem. Előtte volt ugye Brandon Cooks, ott is mondták, hogy első kört minek adnak érte, de hát láttuk azt, hogy a Patriots is adott érte egy első kört, és egyébként nem bánták meg, mert nagyon jó volt. Akkor a következő, amit kitizálták, most a Stafford csere. Hát ki az a hülye, aki nem ad egy franchise irányítóért két első kört? Most oké, hogy mi vitatkoztunk azon, hogy Staffordnak mennyi lehet az értéke, én alapból azt...
Kifizették a Goff szerződést is.
Hát igen, de alapból azt se gondoltam, hogy Staffordért egy első kört ad valaki, nem az, hogy két későbbi éves első kört. Az egyetlen, amelyet lehet kritizálni, és kell is egyébként, az Gurley, és akkor kettő Gurley és Goff szerződése, viszont utóbbiról meg, ha jól emlékszem, akkor Mike Tannenbaum volt az egyik Pro Football Fókuszos podcastnek a vendége, És ő mondta, hogy nem biztos, hogy lesz négy hibája az, hogy Goff akkor és ott kapott ilyen szerződést, mert állítólag, nem tudom ebben mennyi igaz, McVay volt az, aki kardoskodott azért, hogy már pedig neki láncolják le ide ezt az irányítót, mert ő csak úgy hajlandó dolgozni, és úgy akar dolgozni, hogy tudja azt, hogy az irányító poszt az megvan oldva 5 évre.
Szerintem ezek közül egyedül a Gurley szerződésért hibás, én csak azért tudom hibáztatni, mert azt akkor is ban is már látni lehetett, hogy egy futónak nem adunk ekkora szerződést, tök mindegy, hogy milyen idényen van túl. A többi szerintem hatalmas húzás volt, hát egyértelműen, hogy ilyen kipróbált sztárokért, mint például Ramsey volt, aki nem egy lutri, hanem hogy te is mondtad, egy top 3 védőfegyver a ligában, én bármikor adok egy első kört, egy magasat is, hátsó első körből megadok 2-t, mert akiket az első kör végén húzhatsz, hát majd nyilván lesznek draftadásaink még itt, de már most előjáróban, hogy az első kör végén olyan lutrikat tudsz csak húzni, hogy azokból ki tudja, hogy milyen százalékkal fognak beválni az embereid, és még ha be is válnak, akkor sem úgy válnak be, mint ahogy Ramsey bevált az NFL-ben. Bármikor odaadom az első körömet, a két első körömet is egyébként. Jó, mit tudom én, egy ötön belül itt már nem. Staffordról már ugye beszéltem, hogy én már akkor is tehát amikor a kettes csapat mustrában beszéltünk róla, hogy én igen, egy 1/10-et is adtam volna Staffordért, mert ő egy olyan irányító, aki már bizonyította az NFL-ben, nem top 5, de hogy egy franchise irányító, ami nincs a csapatok felének, nincs franchise irányítója, neked igenis oda kell adnod egy elsőkörös picket, mert még 1/3-on se biztos, hogy olyan irányítót fogsz húzni, aki beválik, vagy aki tud majd egy Stafford szintet akár csak hozni. Mert lehet, hogy nem tudom, ő lesz a következő Darnold, Rosen, nem tudom, sorolhatjuk itt még a neveket, de akár mondhatjuk azt is, hogy egy 1/1-re húzott Goff, és akkor maradunk a csapatnál, ő sem messze nem, vagy 1/2 húzott Benz, ő sem egy életbiztosítás, mint ahogy látjuk, hogy már egyik QB sincs a csapatánál, és hogyha tud szerezni abból egy QB-t, akkor basszus, első kör nagyon jól hangzik, de muszáj beáldoznod. Úgyhogy nekem kimondottan tetszik a munkássága, igazából nem tudom semmiért hibáztatni, és akkor gyors visszacsatolás még itt, ahogy kezdtük a beszélgetést, hogy most is jelenleg azok a sztárok vannak nagy szerződéssel ott a cap elején, akik megérik azt a pénzt.
Akkor, hogyha nincsen hozzáfűzve esetleg, vagy Bálint, még te valamit hozzátennél Sneed munkásságához?
Draftolás ügyileg, meg azt gondolom, hogy ezekkel a nagy volumenű trédekkel én azt gondolom, hogy nem nagyon lehet őt jelenleg kritizálni. Most nyilván ez választóvíz lesz, hogy mit alkotnak Staffordal. Tényleg itt a Goff szerződés, és ez egy picit visszás dolog lehet, meg a Gurley szerződés, de Goffra visszautalva, hogyha McVay mondta azt, hogy ő Goffal akar dolgozni, akkor az egy furcsa dolog abból a szempontból, hogyha visszaemlékszünk a szezon végére, hogy John Wolforddal mennyivel, hogy mondjam, üdébb, most nyilván ez egy-két mérkőzésre vetítve nem egy jó fogalom, vagy nem egy jó szó, de hogy azért láthattuk, hogy ez a rendszer az annyira, hogy mondjam, rugalmas, hogy nem kell bele egy olyan játékos, mint Goff, hanem jön egy John Wolford, és ugyanúgy tudnak vele nyerni. És ez azért visszás, mert hogyha ő akarta Goffot, akkor később ez persze fölül lehet ezt bírálni, és lehetett ez egy rossz döntés, de nem hiszem, hogy ő olyan szinten ki volt szolgáltatva Goffnak, hogy muszáj volt megfizetni, mert csak vele lehet sikeres.
Jó, szerintem eléggé rendszeres, vagy rendesen kitárgyaltuk a Ramset. Hogy ugorjunk a következő csapatra, egy olyan csapatra, amit hát nem tudom, nem gondoltam volna, hogy egyszer itt a legjobb 8 között fogunk emlegetni így helyezés szempontjából, ez pedig a Cleveland Browns. Ahol Stefanski jött, sokak által köztük én is kételkedtem benne, de mégis csodát tett. És nem az, hogy csodát tett, hogy elérte a rájátszásra, még meccset is nyert a Steelers ellen, nem is akárhogy. Mit gondoltok arról, hogy az év edzőjéről beszélünk? Ez egy egyszeri csoda volt, egy one year wonder, vagy innentől mondhatjuk azt, hogy a Cleveland Browns az folyamatos rájátszás részvevő lehet.
Bálint, kezdjön.
Jó a téma. Kösz, hogy egybe átdobtad. Hát, Stefanski szerintem egyébként nem, én tudtam volna más embert keresni, vagy találni arra az évedzője díjra, de nem. Szerintem elvitathatatlan, hogy ő, nem azt, hogy elvitathatatlan, védhető az állítás, hogy ő az évedzője az NFL-ben. Az a helyzet a Brownszal, és azért nem tudom őket úgy kezelni, mint egy csapat, amelyik lefelé csúszna, mert itt is arról beszélünk, hogy a csapatnak a magja azért szerintem nagyon-nagyon erős, és nagyon jó húzónevek vannak ott a depth chartnak a tetején, nem feltétlenül csak Baker Mayfieldbe gondolkodva, hanem inkább bizonyos posztokon vannak olyan kezdőszintű játékosok, akik nagyon magas színvonalat képviselnek, élen jár Miles Garrett tényleg, hogy még mindig nem beszélünk úgy róla, mint a liga egyik legjobb pass rusher, vagy top 5 pass rusher, vagy top 3 pass rusher, holott ő az, benne van abba a kategóriába, és tényleg nagyon jó színvonalú játékosokkal sikerült 2020-ban is gazdagodniuk, akár csak Jack Conklinra gondolok itt, de tényleg, vagy éppen Jedrick Wills-re, aki ugye a draftról jött, és nem a szabadügynök piacról, de hogy úgy összességében ez a massza, ami a Browns, ez egy nagyon jó massza, és nem hiszem egyébként, hogy nem lehet a természetes fejlődésbe tovább hinni. Ők a második évükre is szintet fognak lépni, és a szintlépésnek nyilván az egyik, hogy mondjam, feltétele, hogy Baker Mayfield még inkább magabiztos lesz. Mert ugye évelején azért nem beszéltünk arról, hogy Baker Mayfield az oka annak, hogy a Browns fejlődött, hanem ő fogta vissza a fejlődésre a Browns, majd ugye ez picit megfordult, és egy jobb játékkal jelentkezett. Nagy kérdés, hogy Baker Mayfield 2021-ben beváltja azokat az ígéreteket, amikkel ő a ligába érkezett, mert ha igen, ez a Browns az egy nagyon durván jó csapat lesz.
Köszönöm, hogy rátereheted a szót, mert ő lett volna a következő téma egyébként, mármint Mayfield.
Olvastam a gondolataidban.
Hát, ahogy szoktál, egyem a szívedet.
Így van.
Szóval Mayfield. Ha már vízválasztókról beszélünk, akkor szerintem neki ez az év abszolút az lesz, mert abban nem kételkedek, hogy le fogják hívni az ötödik éves opcióját, mert ez egy biztos pont arra, hogy valakit itt tartsál még egy évre. De lassan el kell gondolkodni, hogy Baker Mayfield az, akinek te új szerződést akarsz adni, vagy inkább más irányítóval, más játékossal próbálnád meg. Ez egy rendkívül nehéz kérdés, én nem is tudok erre így hirtelen válaszolni, úgyhogy Patrikhoz fordulok, hogy segítsen ki ezzel a kérdéssel.
Szerintem annyira nem nehéz ez a kérdés, tehát nem tehetjük föl egyszerűen minden irányítónál azt a top 5-ön kívül, hogy ő vele szeretnéd folytatni, vagy nem ő vele szeretnéd folytatni. Tehát nem mindenkinek fog leakadni egy Mahomes, Watson vagy Wilson szintű irányító. A jelenlegi Baker Mayfield-el én sem feltétlenül azt mondom, hogy teljesen boldog lennék, ellenben nem kérdés számomra az, hogy vele kell folytatni, kivéve most nyilván, hogyha egy teljesen botrányos évet hoz be jövőre, de hogyha egy hasonló évet tud letenni, mint amit idén produkált, akkor hosszabbítani kell vele, mert nem fogsz jobbat találni. Tehát Mayfield is inkább a liga, nem tudom, mint legjobb 16 legjobb, tehát a legjobb 16 irányítóba tartozik jelenleg, még akkor is, hogyha a vége ennek a sornak nem túl veretes, és már nem feltétlenül lennél vele boldog, de egyszerűen muszáj, és a szezon második felében Mayfield már nem fogta vissza ezt a Browns-t, nem is repítette, nem is képes arra, hogy olyan szintet, vagy nem volt képes arra, hogy olyan szinten játszon, hogy mondjuk megnyerjék bele a konferenciát, de nem fogta vissza őket, és meg tudott oldani olyan játékokat, ami ebben az offenszben kellett, úgyhogy jelenleg, ha mondani kell erre valamit, akkor Mayfield-el hosszabbítani fognak.
Nincs más lehetősége a csapatnak, és ebben igazad van, Patrik, hogy nem lehet találni mindig egy sokkal jobbat, és nem is fognak, mert hát nincsenek abba a pozícióba, hogy vagy cseréljenek egy sokkal jobbért, vagy pedig magasan draftoljanak egy vélhetően jobbat. Mayfield lesz a megoldás, és hinni kell benne, ez az egy lehetősége maradt a Brownsnak, hogyha éppen gyűrűt akarnak nyerni, mert jelenleg én se látom, hogy bármelyik másik, és tényleg reális opcióval jobb dolguk lenne.
Eljátszottam egy kicsit a gondolattal, és próbáltam összehasonlítani 2018 három legjobb irányítóját a 2016-ossal. Ugyebár 2016 az Wentzről, Goffról és Prescottról szólt az irányító poszton, és minden évben azt láthattuk, hogy hármójuk sorrendje teljesen változik, de évről évre senki nem maradt ugyanazon a poszton. Ugye úgy kezdődött, hogy Prescott, Wentz, Goff, utána...
De Goff, igen.
De Goff volt a harmadik, igen. Következő évben, ha jól emlékszem, akkor Wentz volt az, aki ugye a közelem...
MVP forma.
Igen, akkor utána Prescott lett az utolsó, következő évben Goffal elment Super Bowlba a Rams, akkor azt hittük, hogy akkor Goff volt az első, Prescott a második, Wentz a harmadik, utána megint Prescottról szólt az év, és kicsit nekem ez hasonlít, és itt most ugye nyilván 5 első körös irányító volt 2018-ban, de közülük inkább Mayfield, Lamar Jackson és Josh Allen az, akikről lehet és kell is párhuzamot állítani, és egyébként eddig a sor mintát teljesen jól megállja a helyét. Ugye a rookie év az Mayfieldről szólt, és ugye a Freddie Kitchensről, aki átvette Hugh Jackson helyét, és hirtelen felé lett a Cleveland Browns támadósora. Akkor azt mondhattuk sorrend alapján, hogy Mayfield, Josh Allen és Lamar Jackson, szerintem. Következő évben Lamar Jackson berobbant a ligába, Greg Romannek hála, MVP lett, egyértelműen őt helyeztük az első helyre, míg Mayfield Kitchenssel egyetemben óriásit bukott. És akkor Allen volt a második. Harmadik évre megint egy teljesen új sorrend jött össze, ahol Josh Allen volt az, akit sokan MVP szavazatra követeltek, szerintem nem alaptalanul, Lamar Jackson visszaesett, és Mayfield volt az, aki kettejük közé ékelődött. Én szerintem nekem ez a hármas ez nagyon hasonló, és talán okulnak azokból a hibákból a mostani general managerek, hogy nem három év után adnak szerződést ezeknek az irányítóknak, mint akkor annó tették az Goffal és Wentzel, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy szerintetek előfordult-e az, hogy két év múlva ebből a hármasból kettő már nem a jelenlegi csapatánál játszik, mint a mostani esetben, ahogy Goff és Wentz kapcsán.
Előfordulhat egyébként, még hogyha most nehezen látjuk is azért, főleg egy ilyen generális ellenév után, meg hogy azért Lamar Jackson is még mindig üde színfoltja, úgymond a QB posztnak, viszont nagyon ez az eszmefuttatásod világít rá arra, hogy mennyire fontos nem bedőlni egy jó évnek, és hogy ezek a mostani fiatal QB-k mennyire inkonzisztensek. Tehát ez a helyszínre nem csak azt mutatja meg, hogy egyszer egyik jó, egyszer a másik, hanem hogy bizony, hogy semmelyikük nem tudja fönntartani igazából a formáját. Tehát, hogy sok mindennek össze kell jönnie az offenszben körülötte, az edzőknél, meg úgy fejben is, hogy jók legyenek, és nem pedig konzisztensen hoznak le egy olyan teljesítményt, amire azt mondod, hogy igen, ő egy franchise QB, és őt akarom. Csak amiről az előbb beszéltünk, ugyanakkor, és ugye nyilván ezért hosszabbítottak annól, hogy Wentzel meg Goffal is kiméletlen összegekért, hogy nem igazán teheted meg, hogy nem csinálod, mert ha mégis bejön, ha mégis fent tudja tartani Allen a formáját, vagy mégis Lamar Jacksonnak az az igazi formája, amikor MVP lett, akkor hatalmas hibát követtél el, hogy nem kötötted magadhoz idejekorán.
Én mondjuk ezzel nem értek egyet. Ott az 5. éves opció, utána ott egy franchise tag, gyakorlatilag 6 évig
igen,
van
és akkor, tehát akkor
6 év alatt ki
csak... Már utána rárakod még egyszer, láss Prescott.
Persze.
Akár igen.
Elfogadhatod ezt, csak az milyen üzenet a QB-t felé, hogy nem adsz neki hosszú távú szerződést.
Az az üzenet, okay. Hogy nem győzted meg. Ez az üzenet.
Egyébként ez tök érdekes, amit mondtatok, hogy Chester, Patrick, mindkettőtök, mert ha belegondoltok, két irányítónak meg volt a lehetősége ugyanazzal a támadó koordinátornak, a harmadiknak meg nem. És most ott állunk, hogy ebben az adásban mindhármajukról fogunk szerintem hosszabban beszélni, most ugye nyilván Mayfieldről, de hogy Ellennek ott volt Debol, megoldották három évig, vagy hát együtt dolgoztak három évig, ott volt Greg Roman, Lamar Jacksonnak három évig, míg azért Mayfield körül volt a legtöbb kérdőjel megváltozás, és ennek ellenére most úgy beszélünk róla, hogy egy olyan játékos, akinek nagy szerződést kell adni, hogy ez a csapat, ez a jövőben is tudjon versenyezni azért, hogy playoffba kerül, esetleg megnyeri a csoportját, vagy még tovább repülnek.
Egy utolsó záró gondolat még az, hogy Browns az maradhat-e playoff contender, vagy sem. Ugyebár a csapatba vissza fog térni Odell Beckham Jr., ha csak el nem cserélik,
Én pont erről akartam kérdezni, hogy ti elcserélnétek-e Beckhamet.
Szóval még annyira Odell Beckham visszatér, Greedy Williams visszatér, Grand Delpit visszatér, szóval ez a csapat papíron még erősebb lesz, van is
pénz. Összesebb lesz új játékos, visszatér.
Igen, és van is pénz arra, hogy új játékosokat vegyenek ott a draft. elvileg semmi akadály annak, hogy visszaessenek, de mégis ott van benned az az érzés, hogy ez a Cleveland Browns emberek. Tehát, és ugye Patrick kérdésre is válaszoljak, én nem cserélném el Odell Beckham Jr-t, csak én sajnos nem ismerem őt személyesen, nem tudom, hogy hogy viselkedik pályán kívül az öltözőben, hogy hogyan kommunikál az edzőkkel, meg ilyenek, lehet, hogy ők úgy gondolják, hogy ez a díva szerepkör, főleg úgy, hogy teljesítmény az nincsen mögötte, és ez nem feltétlenül csak Beckham hibája, hanem a sérüléseké, ez nem ér nekik ennyit, úgyhogy simán benne van, hogy elboltolják.
Hát, szerintem megnézik azt a pár hetet, ami a trade határidőig van, és utána boltolják el, de én most jelenleg nem látom, hogy őt elcserélnék ebből a wide receiver roomból, mert ha csak a tehetséget, ha csak azt nézzük, hogy ő mennyire jó kvalitású játékos akkor, amikor egészséges, és most tegyük félre, hogy milyen díva, meg milyen hozzáállása van, akkor azért ő egy prémium láncszem ennek az egész egységnek.
Na, de hogy Bálint felvezette, robogunk is tovább ezen a 2018-as QB-klasszon, mivel a következő csapatunk a Baltimore Ravens, Lamar Jackson vezetésével. Én úgy gondolom, hogy az off-season egyik nagy nyertese azért a Baltimore Ravens, mert sem Don Martindale, sem Greg Roman nem került el más csapathoz vezetőedzőnek, így ugyanaz az edzői stáb, ugyanaz a lehetőségek várják 2021-et is Baltimore-ba. Amit én megmondom őszintén, nem gondoltam, hogy bekövetkezik. Én azt hittem, mindkettőt elviszik vezetőedzőnek, végül egyiket se vitték el. Ennek Lamar Jackson örül.
Örül egyébként, de hát azért nem vitték el, mert azért nem volt annyira csillogó ez a, legalábbis az a szezonnak volt egy része, ami kifejezetten nem volt csillogó itt a Ravens szempontjából, és sok dolog van szerintem ennél a Ravensnél, amit helyre kell rakni, mind defense, mind offense fronton. Azért is, hát nem azért is lehetnek sikeresek, mert amit Lamar Jackson QB poszton művel, az még mindig egy olyan unikum a ligának, amire egyszerűen nem feltétlenül van meg a válaszuk és a válasz a defense-eknek, és lehet, hogy ez nem feltétlenül, ez a készség nem feltétlenül elég ahhoz, hogy Super Bowlba menjen ez a csapat, viszont arra még mindig elég, hogy a liga nagy átlagánál azért jobbak legyenek, és ott legyenek a playoffban. Itt az a kérdés, hogy Lamar Jackson játékát lehet-e annyit módosítani, vagy javítani, hogy meglépjék azt a szintet, amit nem láttunk bennük, mert továbbra is ez a csapat szerintem akkor lehet sikeres, hogyha Lamar Jacksonnak a mozgóképességére is építenek. Nyilván ez mellé kellene fölépíteni egy olyan stabil passzjátékot, amire Roman egyébként nem volt képes, úgyhogy lehet, hogy sokan ezt a kérdést úgy tennék föl, hogy valóban örülhetnek annak, hogy Roman maradt a csapatnál, mármint...
De nagyon jó, hogy ezt feltetted ezt a kérdést, mert nekem is ez volt a fejemben.
Micsoda?
Nagyon jó, hogy feltetted ezt a kérdést, mert nekem is ez volt a fejemben.
Szóval át is adom a szót, mert igazából én nem tudok választ adni rá, de hogy én sok embertől hallottam azt is, hogy lehet, hogy pont Román az oka annak, hogy nem tudnak szintet lépni, mert nem tud egy olyan passzjátékot oda tenni Lamar Jackson alá, ami kellene.
Ezt aláírom. Én ezzel tudok menni, szerintem Greg Roman nem mutatta azt a megújulási készséget, hogy ő egy szezonon belül valamit újjá tudjon szabni, és ez volt a legnagyobb probléma a Ravensnek, hogy jó, nincsenek prémium célpontok, megsérült az egész csapat, támadó faltól kezdve elkapón át, tight endekig már nem volt senki gyakorlatilag egészséges a rosteren, de nem láttuk azt a kreativitást, nem láttuk, nem is tudom, a Steelers elleni meccs előtti cikkek jutnak nekem eszembe, hogy nagyon kevés a shift, nagyon kevés a motion, tehát egy statikus offense láthatunk, rugalmasság nem sok van benne, nem használják ki Lamar Jacksonnak a passzolási tudását, azt a dinamizmust, ami benne van, és nem csak mint futó irányító, hanem mint passzoló irányító. Szerintem Greg Roman annyira jó munkát nem végzett tavaly, hogy arról beszélgethessünk, hogy ő egy potens vezetőedző lehetne, vagy egy ilyen potenciális kinevezés. Én azt gondolom, hogy ez inkább 2019, amiben ezt így beleképzelhettük volna, de hogy mindenképpen fontos, hogy valami passzjáték, valami potensebb passzjáték összejön Baltimore-ban, semmi esélyük nem lesz megnyerni a csoportot, hogyha nem. Lamar Jackson ott van, hogy ez működhessen, mert megmutatta, hogy lehet vele nagyobb volumenű passzjátékot eljátszani, de ha Roman ebben a pár hónapban, ami a szezon lezárásától egészen a következő szezonig tart, nem tud valami olyasmit beleépíteni ebbe a támadósorba, amivel több pontot tudnak szerezni, mint egy Browns. Vagy éppen csak gondoljuk vissza a Bills elleni playoff mérkőzésre, hogy jó, hogy 3 pontot tettek föl, meg megsérült Lamar Jackson és Tyler Hunt irányított a végén, de hogy mit láttunk abban a mérkőzésben támadó fronton a Ravens-től, hát azt nagyon könnyen le tudjuk írni pár káromkodással, és hát ez itt a nagy probléma az én fejemben.
Én egyik ötökkel sem tudok most ebben egyetérteni, mert én nem gondolom azt, hogy Greg Romannek az volt a feladata, hogy hozzon ide egy jó passzjátékot. Greg Romannek az volt a feladata, hogy kapott egy unikumnak számító Lamar Jacksont, és hozza ki belőle a legtöbbet. És ő
de ki hozta?
Egy MVP srác fog
beszélni. De igen, de a passzjátékban nem azt várjuk el tőle, hogy egy nagyon jót hozzon, hanem hogy egy ennél jobbat, ami egy közepes szint lenne, mert most szerintem ez gyenge.
Ma az év, ez gyenge volt. Ez a 2020, ez tényleg gyenge volt, ezt aláírom.
De akkor hogy akarsz nyerni hosszú távon, hogyha gyenge a passzjátékod?
Hát mondjuk nem ártana tényleg az, hogyha hoznának normális elkapókat, mert az egyik legnagyobb erősítés, sőt nem az egyik, az egyetlen számottevő erősítésük az a Marquise Brown volt, aki úgy tűnik, hogy nem tud első számú elkapó szerepkörbe lenni, mert nem az a stílus, nem az a játék stílusa. Szóval én ebből a szempontból nem ekézném róla, mert ezt vádolhatok elfogultsággal. Én szerintem ő azért van ott, hogy Lamar Jacksonból kihozza az állatot, és ő ezt szerintem megteszi.
Hát én ezt nem látom, ezt az állatot.
Én értem, amit Chester akar mondani, hogy lényegében az MVP-v, és egyébként idén is láttunk dolgokat ebből, hogy úgy használja Lamart, ahogy részben kellene, és ezt nem tudja egyelőre levédekezni az NFL teljes mértékben. Ellenben értem azt is, amit Bálint mond, hogy ez szerintem is kevés ahhoz, hogy így nyerjél Lamarral. Legalábbis, hogy konzisztensen nyerjél Lamarral, ez esetleg arra jó, amit most tud a Ravens, viszont szerintem arra nem elég, hogy ez egy Super Bowl győztes csapat legyen, ha egyszerűen nem szabsz köré egy kicsit, sőt, nem egy kicsit, egy ennél potenciál passzjátékot.
De sokkal diverzebbnek kell lennie ennek a passzjátéknak, és nyilván az is fontos lesz, hogy bár, és majd erről beszélünk a következő szegmensben, hogy a perszrás is nagy probléma a csapatnál, de hogyha az első körben nem hoznak elkapót, akkor, hogy mondjam, ti hiányérzettel gondolnátok arra az első körös választásra, hogyha az nem elkapó lenne?
Nem feltétlenül a drafton oldanám meg az elkapó posztot, most a szabad ügynök piacra is lehetne elkapót hozni, de valakit kell. Tehát ugye Willis Need az távozik, Dez Bryant mondta, hogy ő nem a Ravensbe akarja folytatni, már ha folytatja. Ott van egy Marquise Brown, akit nyilván még nem mondasz le róla, Mark Andrews, akinek lassan szerződés kéne elétolni, mert ha jól tudom, most lesz az utolsó éve 2021-ben, ez így kevés. És akkor ott van még az a probléma, hogy Orlando Brown cserét kér, mikor tök jól összeállt a támadófal. Nehéz. És azt se segít egyébként a passzjátékot, hogy láthatóan J.K. Dobbins lesz az, és mellé még Gus Edwards, akit szeretnének még jobban beépíteni, ez meg nem azt jelzi azt, hogy passzjáték lesz, de mondom, szerintem ez egyébként nem is baj. Tehát Lamar Jackson ilyen offenz, az működhet. Az más kérdés, hogy azt láttuk eddig, akár az MVP Lamar Jacksontól, akár tavaly, vagy akár 2019-ben is, amikor bejutottak a rájátszásba, hogy ott valahogy megállt a tudomány. És én megmondom őszintén, nem tudom eldönteni, hogy ez most Jacksonnak a limitáltsága, vagy Romannek a limitáltsága.
Mindkettő, amúgy. Csak ugye pont Romantől várnánk azt, hogy Jackson limitáltságát kicsit átalakítsa, hogy ne tűnjön ennyire limitáltnak.
Még arról akartam volna beszélni így a Ravens kapcsán, hogy szerintem nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a tavaly az egy win now év volt. Ugye elhozták Calais Campbellt, aki az életkora miatt nyilván nem a hosszú távú befektetés, hanem rövid távú. Elhozták Derek Wolfot, őt is egy évre. Cseréltek ugye szezon közben Gakuéért. Nagyon úgy tűnt, hogy ez a csapat, főleg így ezek a védelmi erősítések arra engednek következtetni, hogy meglovagolnák az MVP Lamar Jackson követő évet. Nem jött össze megint, mondhatjuk ezt így. Milyen?
Ti a védelemben ti egyébként hiányoztok, vagy hiányoltok valami láncemet?
Én azt hittem egyébként, hogy Gakuéval ez összeáll, és minden tökéletes lesz, de láthattuk, hogy nem.
Mondjuk nem ártan, hogyha Patrick Queen nem HFL szinten játszana, tehát akkor a linebacker sor legalább lépne előre.
De most ezt is így kifigurázzák, mert tény, Patrick Queen nem játszik jól. Ehhez nem kell PFF értékelés, de Patrick Queen-t azért hozták, amit egyébként hozott is, a turnovert, a big play-t, ezeket.
Szóval ebben nem értünk egyet. Szerintem Patrick Queen katasztrofálisan rossz volt, és ezt az ügyesebb támadókorzától ki is használták.
De ez az, hogy nem játszott jól, viszont ezek a turnovert érő megmozdulásai azok, amik kellenek. Az más kérdés, hogy ez első kört nem ér.
De nem, ezt nem. A megmozdulásokban egyetértenék, ha mellette nem lenne 2-3 olyan megmozdulása a negatív irányba, amit meg kihasznál az ellenfél.
Én azért nem érzem ezt a win now szituációt tavalyról, mert ha megnézed azt, hogy milyen volt a linebacker sor és a safety sor, akkor ez nem az a csapat, és jó, ezt ki tudja Martin Dale egy picit igazítani, hogy ez jól nézzen ki, de tehát én nem éreztem ebben a csapatban, a back sevenben, most tekintsünk el a három star cornerbackjüktől, hogy ez a csapat, ez arra van kitalálva, hogy Super Bowl-ba jussanak, vagy esetleg megnyerjék a Super Bowl-t, és jó, hogy jött Gakuyé, nem tudom, akkora impaktja azért nem volt, hogy most itt meg kelljen előtte hajolni, és azt mondani, hogy akkor az évvédője, túlzok persze, de hogy most akkor, ha már itt tartunk náluk, vagy nála, akkor a pesztrás, ha tavaly arról beszélgethettünk, hogy akkor ez menti meg a csapatot, akkor idén mi fogja? Mert ők nem valószínű.
Igen, de ez is azért, tehát, hogy utólag mondjuk azt, mert tényleg nyilvánvaló, Gakuyé nem vált be. De hogyha arra gondolsz, hogy elhozták Campbellt, elhozták Wolft a védőfalba, elhozták Gakuyét, ezek papíron olyan erősítések, hogy ihaj. És hogyha Earl Thomas nem pattintja szájba, ha jól tudom, Clarkot, mert te
emlékszem már.
Csak Clarkot.
Tehát,
hogyha Thomas nem eszi birkózó szart, akkor ez a secondary még bikább lett volna. És hogyha azt mondod, hogy van egy olyan secondary, hogy Earl Thomas, Humphrey, Marcus Peters, Jimmy Smith, meg Chuck Clark, akkor azt mondod rá, hogy hát ez a liga legjobb egysége. Okay, ezért gondoltam azt, hogy a win now, az talán a védelem szempontjából abszolút legit. Az offense-ban azért voltak fiatalok, de kiderült az kevés. És hogy te is mondtad, Bányát, a sérülések nyilván nem könnyítették meg a Ravens dolgát. Van esetleg még valami, amit hiányoltak a Ravens kapcsán, hogy ugorhatunk?
Ki fogja sietetni a passzolót jövőre? Engem ez érdekel.
Hát az engem is érdekelne, mert jelenleg nincsen senki.
Az összes emberük.
Jelenleg azt hiszem Jalen Ferguson az egyetlen egy zseserük.
Igen.
Ami kevés lesz. Na, de hogyha már kevés lesz, akkor New Orleansban a salary cap, meg a cap space, az kevés lesz. Majd a szentekkel fogunk foglalkozni. Életem átkötése volt, ezt nyugodtan mondtam.
Válaszoltuk inkább a révertes dolgokra, hogy át tudjad kötni.
Abszolút. Szóval 2021 lehet az első olyan év hosszú év után, hogy nem Drew Brees lesz ott a center mögött irányító poszton. Ezt így feldolgoztuk?
Az a vicc, hogy még mindig csak lehet, tehát hogy még nem hivatalos ez a dolog.
Ez a másik egyébként.
Engem ez
szerintem a hatatás, nagy screen. Mármint, hogy visszajön. Szerintem nem jön vissza.
Nem jön vissza? Te azt mondod?
És te, Patrik?
Én nem vagyok ebben biztos annyira. Tehát minden normális jelnek arra kéne mutatni, hogy nem jön vissza, de én még mindig nem feltétlenül látom azt magam előtt, hogy nem jön vissza.
Most azért, mert traktorgumikat tologat maga előtt, vagy nem tudom, hogy csinálta abba az edzés videóját?
Nem tudom, de azt miért csinálta egyébként? Ezt úgy meg tudjátok magyarázni?
Sok volt a pörgető, még kell kicsit... Ja, az olyan, hogy le kell szoptatni a szervezetet a nagy terhelésről, és így teszik meg.
Hát de azért Breeze-en már nem az látszott, mint aki még benne van a nagy pörgésben, meg a terhelésben, tehát meccsek közben már elég kevésnek tűnt.
Persze. Mindenesetre én azért gondolom, hogy egyébként ez egy ilyen altatás, hogy ő visszajön, ezek a videók, ezek annak szólnak, hogy akkor jó, senki... Ez,
ok, de ha nem
ne felejts el a Saints-nek a...
hanem jön vissza, ki fog irányítani.
James Winston. A legjobb opció.
Ő nem fog 1 millióért aláírni megint.
Hát ez a baj. Mi akkor hát ki fog irányítani?
Hát van egy Tyson Hill, és ő megkapta a jó kis szerződést.
Én tudom, Simeon is ott van még a kis padon, vagy a tartalékok között.
Akkor meg vannak mentve.
Ennyi, kész.
Körül kell nézni a sokat látott CFL, meg XFL, meg EF irányítók között, hát ha van valami jó projekt.
Itt is elmondhatjuk azt, hogy a bizalom az edzői stábban van, mert ugye Sean Payton alatt nem kell félteni semmilyen támadósort, ezt láthattuk tavaly is, meg 2019-ben is, amikor Breeze nem állt a rendelkezésére, és így is nyerték a meccseket, de azért teljes alapszakasz az más.
Igen, nekem pont ez lenne a kulcs, hogy azért húzamosabb ideig én már nem vagyok benne biztos, hogy egy Tyson Hill-lel tud varázsolni, tehát lehet, hogy össze tud rakni egy-két gameplayt, ami elég lehet.
Vele működjön.
Én őszintén megmondom, fogalmam sincs, hogy mi lesz ezzel a Saints-el, mert ezzel a ez nem cap hell, ez nem is tudom, mi a rosszabb a pokolnál, de a szüzesség mondjuk. De tényleg fogalmam sincs, hogy ezt hogy fogják megoldani, és nem azért, hogy nincs jövőképe, jelenleg sincs ennek a csapatnak. Semmi. És elhiszem, hogy Payton egy génius, Dennis Allen egy génius, róla egyébként kevés szó esik, pedig megint egy elég bika defense rakott össze a lehetőségéhez képest, de most minden csomó játékos kiesik. Egyszerűen addig görgették maguk előtt a fekáliát, amíg ez lett a vége. Nyilván nem készültek azzal, hogy itt majd a Covid következtében ilyen 20 milliós, meg közel 30 milliós kiesés lesz a salary cap-be, de ez van, nem tudnak mit csinálni.
De egyébként ti látjátok magatok előtt azt a Saints-et, ami nem tudom, mondjuk 5-6 győzelemmel zár?
Nem. És azért nem, mert ott van Sean Payton.
Bálint?
Én csak is kizárólag abban az esetben látom, hogyha nem James Winston lesz a kezdő. És ez a Winston projekt egy nagy hülyeségnek tűnhet, de ha megnézed azt, hogy melyik az a játékos jelenleg az irányítók között a Saints-ben, aki képes arra, hogy passzolóként vezessen egy csapatot, az csak James Winston. Miért?
De nincs a Saints-ben James Winston, Bálint.
Jó. De vissza kell hozni valamilyen út, vagy kell találni egy megoldást, mert Taysom Hill-el nem fognak nyerni 8-10 meccset. Ez kizárt. Látjuk a limitjeit, hogy hol van a csapat. Látjuk a Falcons ellen, mit csinált. Láthattuk, hogy nem működik. Tehát van egy, hogy mondjam, egy játékos a rendszeredben, akit bár nem csúcs szerződésért, de mégis drágán kell, hogy visszahozzál, mert nincs sok pénzed, de vissza kell valahogy hoznod, mert vagy feladod az egészet, és hagyod, hogy hadúszon az egész, elvisz az ár, és akkor majd lesz valami, mert nincs Breeze, meg akkor hagyhatjuk az egészet elúszni. Bár ha megnézed a teteje ennek a depth chartnak, posztokra lebontva, és oké, vegyük ki a free agenteket, még mindig olyan erős, hogy ezzel ha csak picire is, de még mindig itt van az az ablak.
Szerintem egyébként, hogyha Hill-el nyomnák végig az alapszakaszt, akkor se egy 5-11-es csapat lenne ez a Saints, de az biztos, hogy nem lenne rájátszásba. Ez is szerintem nyilván. De egyébként én is azt mondom, mint Bálint, hogy itt Winston kéne, de ahogy Patrik is mondja, ezt jelenleg nem tudják megoldani. Persze még van egy hetünk a free agency időszakig, és még fognak és kell is majd sok szerződést átalakítani, de nem hát hiszem, hogy ebben Winston belefér.
Minden követ megmozgattak, hogy lassan nem lesz tight end a rosteren, nincsen panterük.
Nem mondjuk annyi baj legyen. Tehát.
Igen, tehát ezek a megoldható problémák, mint az irányító szerintem, így hirtelen.
Ja, persze, csak hogy amikor ott állunk a szeptember első hetében, hogy a special teamben 9 játékos azt se tudja, hogy nyilván mit kell csinálni, most ez túlzás, de hogy nem csak offensz játékosokat veszítenek el, meg fontos, tudom én, kiegészítő játékosokat, de tehát ez az egész csapat összességét tekintve fontos embereket fognak elküldeni, és, vagy már küldtek is el.
Persze, hát meg még fognak is, de amúgy nem tudom, mit csírtok, már csak 48 millió mínuszban vannak, szóval teljesen rendben van. Egyébként most nézem, hogy Kwon Alexander elküldése önmagában 13 millió, utána nem tudom, Janoris Jenkins is 8 millió, most nem azt mondom, ezzel persze lesznek valamilyen szintű lyukak, de ez, csak ez a két ember 20 milliót felszabadít, hogyha elküldik őket.
Hát csak nem mindegy, hogy mikor vágott ki, június 1-e után vagy előtt?
Hát most az izét néztem, hogyha előtte vágják ki.
Ja, oké. Okay.
Teljes a bizonytalanság nálam, tehát én tovább is ezt tudom mondani, és nem csak a jelenben, hanem a jövőben is, mert azzal, hogy most egy csomó szerződés át kell nekik, mert máskülönben nem férnek be a kebbe, egyszerűen át kell nekik alakítani, ez azt jelenti, hogy jövőre is szarban lesznek, hiába emelkedik a keb 2022-ben is, szóval ez így nagyon nem olyan jó jövőkép, és már nincs meg az a faktor benned, hogy ez egy win-now csapat. Az tavaly volt 2020-ban, meg előtte. Ez
három évig volt.
És láthattuk, hogy nem ebből lesz semmi. Na, szerintem akkor ugorhatunk a következőre, ami a Green Bay Packers lesz. Nem egyszerű.
Nálad a szó.
Nem egyszerű, nem akarok csak én beszélni végig. Kezdésnek felvezetném azzal, amit 2019-ben velem az élen, meg sok mással is mondtuk, hogy ez a csapat nem egy 13-3-as csapat. Erre 2020-ban 13-3-as mérleggel konferencia elsőként jutnak a rájátszásba. Most akkor mi van?
Hát azért szerintem a két szezon között hatalmas különbség volt érzetben. Tehát erre a csapatra viszont már mondott, hogy azt
érzed. Ugyanaz a csapat. Hát nem jött érdemi erős, sőt, még gyengébbek lettek.
De játékban más, gameplanben ez egy másik csapat volt.
De nem! Ez ugyanaz a csapat.
Jó, és még,
de arra akarom felvezetni ezt az egészet, hogy ugyanaz a csapat elérte ugyanazt, és én is azt mondom, hogy tehát ez egy konferencia döntő. Úgy, hogy ott volt az MVP Rodgers.
Azt akartam mondani, hogy Rodgers MVP teljesítménye nagyon-nagyon más megvilágításba helyezi az egészet, mert mégiscsak ő a legfontosabb és a leginkább szem előtt lévő elem ebbe a csapatba.
Bálint, egy LaFleur munkásságáról mit gondolsz, hogy most ez tényleg, ő tényleg egy ilyen jó edző, mert azért nehéz azt mondani valakire, hogy szar edző, mikor két év alatt összehoz 26 győzelme.
Igen, ez egy jó mutató szám másik oldalról, meg ugye pont csapat most a második részében beszélgettük azt, azok a sikeres franchise-ok, ahol a kultúra megteremtődik, és ez ilyen pura magyarsággal lett kimondva, hogy ő egy nagyon jó kulturális vezető, egy olyan vezető, aki egy nagyon jó milliót teremtett meg Green Bay-ben egy nagyon nagy változás után, ugye McCarthy elment hosszú évek után, sikeres volt többé-kevésbé az utolsó években, már nem mondhatjuk azt, hogy azért mindenkinek mosolyra fakadt az arca, de hogy azt gondolom, hogy ő nagyon jól élte meg ezt a változást, nagyon jó, hogy mondjam, összhangot hozott a csapatba, és én nem tartom őt egy rossz edzőnek, és sőt, tovább megyek, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ugye eltelt két év, és a harmadik év fog-e pozitív változást hozni, mert én azt gondolom, hogy az első évben nem láttunk annyit LaFleurből, mint a másodikban, kicsivel jobban kinyílt a playbook, minden egy picit diverzebb lett, de van-e tovább, és hogyha van tovább, akkor van egy nagyon jó irányító ehhez, aki még szerintem, hát lehet, hogy az utolsó évét fogja Green Bay-be tölteni, de majd kicsit később erre ez lehet egy vitatéma, vagy egy filozófikus téma. Még lehet ebből az offenszből kihozni többet. Van lehetőség ebbe a csapatba, tényleg nagyon jó az egész dinamikája, főleg a támadósornak, és ugye a védelem is azért megteremtette nekik a lehetőséget, hogy ez egy 13-3-as csapat legyen, és én azt gondolom, hogy ők inkább közelebb vannak ahhoz, hogy ezt a 13-3-ot megismételjék, mint hogy lecsúszanak 8-8-ig, vagy 9-7-ig. Tehát én azt gondolom, hogy én velük kapcsolatban nem vagyok olyan borulátó, mint mondjuk te. Szerintem Petinnek a munkásságát is föl lehet picit javítani, ugye Joe Barry lesz a defensív koordinátor, aki korábban ugye hát pont LaFleurrel dolgozott a Ramsnél, tehát nem ismeretlenek egymás számára. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a védelem milyen irányba fog elmozdulni, a sztárokat meg tudják-e, vagy a sztárok teljesítményét meg tudják-e ismételni, mert azért, és nagyon kíváncsi volt, hogy Jair Alexanderre eljutunk, az ő témáját fogjuk-e kerülgetni, mert hát ha van top, nagyon jó teljesítmény tavalyról, és olyan, ami tényleg azt mondod, és csettintesz rá, hogy na ez az, Jair óriásit ment.
Azt mondjuk én Patriknak megadom, hogy tényleg máshogy volt jó az a Packers, mint tavaly, noha a roster az tényleg szinte kopra ugyanaz volt, sőt, szerintem még gyengébb is volt, mint a tavalyi. Pekösznél is érvényesült az általam kedvet mérlegelv, mert 19-ben inkább a defense volt az, akiről azt lehetett mondani, hogy jó egység. Rodgers sem volt rossz egyébként, bármennyire is divat őt szídni, az így is lehozott egy top 10-es szintet, de nyilván nem egy MVP-t. Ott a tavalyi év az inkább Aaron Jonesról szólt, az idei év meg Aaron Rodgersről szólt, mert nyilván egy MVP-nél ez ezzel jár, és amennyivel jobb lett Rodgers, annyival gyengébb lett a védelem. Ezért tudott szinten maradni, és úgy tűnik, hogy ez a szint ennek a Packersnek a 13-3, és itt lesz az, amit Bálint is mond, hogy gyanítom, hogy jövőre azért nem lesz MVP Rodgers. És nem is hiszem azt, hogy MVP szintet fog hozni. Cserébe, hogyha a védelem tényleg felfejlődik Joe Barryvel, én egyébként ebben látok rációt, akkor megint az lehet, hogy a Packers az egy stabil konferencia 1-2 helyezésen végez, de hogy a Super Bowl is összejön-e, hát én már nagyon szeretném, mert már elegem van a vesztes konferencia döntőkből, de én egyébként nem látom.
Egy kérdés, mert tőtökhöz, hogy... Playoff-ba látni.
Tessék, Bálint?
Arra csendben, én szeretném a csapatomat playoff-ba látni.
Ja, hát, bocs.
Igen. Na, csak egy gyors kérdés mind a kettőtökhöz, hogy ugye láttuk, elmondtuk itt az a Packers egymás után kétszer jött el 13-3-at, igazából elmondta Chester, hogy kétszer elég különböző féleképpen, viszont mind a kettőnél elhasonlítottak. Tehát tulajdonképpen kell, fölteszem a kérdést, hogy kell ennek, ennél ebből a csapatból jobbat csinálni? Mert az, hogy ott a konferencia döntőben megugorják a szintet, az már lehet, hogy nem csapat szintű kérdés, hanem hiányzik valami olyan plusz, nem tudom most, nyilván nehéz azt mondani, hogy edzői szinten, vagy irányítói szinten, mert elvileg mind a kettő adott, ami ennél a csapatnál kevésbé lehet jó. Tehát mi az, ami miatt nem sikerült mégsem?
Szerintem erre egy egyszerű választ tudok adni, nem tudom, hogy Bálint egyetérte vagy nem. Én annyit mondok, hogy látszik, hogy ki alól került ki Matt LaFleur. Kyle Shanahan és Sean McVay. Mindkettő.
Igen, ez jó.
Mindkettő nagyon jó csapatot rakott össze, és mindkettő a döntő kapujába, igaz, ők megugrották a konferencia döntőt, és a Super Bowlba hasaltak el, de mind a kettőnél az volt, hogy voltak olyan döntéseik, amik egy ilyen fontos meccsbe kerültek. Ez LaFleurnél is ugyanez.
De akkor azt mondjuk, hogy a Packers nem fog Super Bowlt nyerni?
Szerintem nem.
Ez jó, ez a tökösség kérdés, hogy most akkor LaFleur mennyire volt tökös, akárcsak a Tampa ellen. Persze voltak olyan dolgok is, amit inkább a szerencse számlájára írjunk, mint a Packers edzői kvalitásokat feszegető kérdés megválaszolandó dologra, de én azt gondolom, hogy ja, ez jó kérdés. Én nyere Super Bowl, szerintem egy éve van ennek a Packersnek Super Bowl-t nyerni, és pont azért van egy éve, mert jó kérdés, hogy látjuk a 2022-ben Aaron Rodgers ebben a csapatban kezdőirányítóként, mert sok minden az arra utal, hogy Rodgers-szel nem számolnak azért hosszú távon, és
de miért nem számolnak vele hosszú távon?
Ezzel nem értek egyet.
Ezt miből gondolt, hogy nem számolnak vele hosszú távon?
Ugye 2022-ben kiléphetnek a szerződésből, nem tudom, 17 millió dead cap-el, utána pedig valami 2 millió dead cap lesz, hogyha ha Rodgers ugye elmegy, vagy kivágják, vagy elcserélik, és ha belegondoltak abba, hogy Chester mondta azt, hogy és nem vagyok Green Bay szakértő, és nem is leszek, de hogyha belegondoltak abba, hogy ez a csapat nem változott 2019-ről 2020-ra, a húzónevek azok maradtak, akiket draftoltak, pedig a jövőnek szólnak, és most nem csak Jordan Love-ra gondolok, hanem ugye Dillon is úgy jött, hogy ha idén elmegy Jones, és el fog menni Jones, akkor őt pótolják, tehát hogy minden a jövőnek szól jelenleg a Packersnél már, amit csapat építés szempontjából zajlik a franchise-nál. Én nem tudom egyébként, vagy és jelenleg nem látom magam előtt, hogy 2023-ban úgy szalad ki Rodgers, hogy még az arany-zöld színű ez van rajta.
Azt hittem, hogy Love-ot fogod felhozni, mint...
És pont ezt akartam mondani, mert Love akkor 2023-ra 3 évet fog ülni. Pont. Ugye Rodgers mögött, aki 3 évet ült Favre mögött, na, és akkor lehet ezt így átvezetni.
Én egyébként nem gondolom, tehát de ugye felvettük Balázsral és Vincével azt a Packers-ös adást, és igazából ők mondták azt, hogy attól még, hogy kiválasztasz egy első körös irányítót az első kör végén, tehát ha az első kör végén, azt neked nem kötelező kezdetni. Főleg, hogy az volt az indok, most ha elhisszük, ha nem hisszük el, az volt az indok, hogy ott abban a helyzetben egy ember volt a draftboardon már csak, az meg Jordan Love volt. És hogyha úgy veszed azt, mint hogy egy befektetés, hogy később őt elcseréled, nem biztos, hogy a első kört visszakapsz érte, és amilyen hírek jönnek róla, hogy a hálótartót sem találja el, biztos, hogy nem fogod első körét elcserélni, de honnan tudod, hogy nem rakhatod bele egy jobb csomagba egy ajánlatért, vagy nem kapsz érte mondjuk egy korai második kört. Simán benne van, és akkor megint ott...
Tök jó volt, amit beszéltetek, és ez a podcast nekem mai napig a fejemben van, és nagyon jó dolgok voltak benne, de hogy oké, ezt elfogadom, de hogy azt viszont érzem így egy picit, hogy az a draft az nem a 2020-as sikerességnek, vagy a sikeresség jegyében lettek előbe a pikkek, hanem inkább a jövőnek, nem?
Igen, csak az a baj, hogy és itt elő is venném inkább Gutekunstot és a vezetőséget, hogy nem baj az, hogyha valaki a jövőnek. De miért egy futót a kurva életbe? Tehát miért nem látták előre azt, hogy jövőre, most 2020-at írunk, jövőre lejár Kevin
21-et
King. Akkor még, most úgy beszélek. Tehát, hogy 2020-at írunk, jövőre le fog járni Kevin King szerződése, Josh Jackson is lassan rá kéne jönni, hogy ő special teamernél nem lesz több. Mi az Istené nem lehetett egy cornerback-kel eljátszani azt, hogy ő van a jövő embere, miért egy futó, miért egy fullback titan, miért Jordan Love? És most ott tartunk, hogy lejárt Kevin King szerződése, hogy nem, hát nincsen másik cornerback Alexanderen kívül. Hogy ez miért? Ezt az egyet nem értem igazából. Látom, hogy értem, hogy mire gondolnak, csak nem tudom elfogadni. Ez a bajom.
Na, akkor annak szerintetek viszont... meddig lesz Rodgers a csapatnál, mert ez engem tökre izgat.
Szerintem még, ugye igazából most kezdtem meg azt a szerződés hosszabbítást, amit 2 éve kötöttek vele, szóval ha jól tudom, akkor még 4 évig szerződése van. Azt nem mondom, hogy mind a 4 évet itt tölti, de szerintem 3-at legalább.
Én ugyanezen a véleményen vagyok. Miért küldenék el korábban?
Ha csak ő nem
de
vágja
be a miért akar itt maradni tovább?
Micsoda?
Ennyi. Miért akar itt maradni tovább?
Miért akarna elmenni?
Hát mondjuk, hogyha azokból indulok ki, hogy milyen durcát levágott a konferencia
és döntő, hova megy, de ő se hülye, hogy elmenjen egy 13-3-as csapatból, ami az ő MVP formájáért nélkül, ahogy te is mondtad,
akkor nagy, már... Nagyon
Brady nem lépett le a Patriotsból.
Az már nem egy 13-3-as csapat volt.
Az nem, de egy 7-9-es Bucks. És csinált belőle...
Hogy azért meghozták a nehéz döntéseket más csapatoknál is, más játékosok is.
Igen. Most nyilván nem fog a Dolphinsba elmenni, vagy valami, most nem a Dolphins az pont egy rossz példa, de valami gyengébb csapatba, de azért azt nem mondanám azt, hogy Rodgers kikör a piacra, azt mondja, hogy nekem te nem kell lesz.
Hát persze, hogy nem. Én azt nem értem, hogy miért akarna elmenni Green Bay-ből, mi nem tetszik neki ott konkrét.
Én azt sajnos nem ismerem, ezt nem tudom elmondani, de láthattuk azt, hogy ő sem egy egyszerű eset, és hogyha egyszer csak úgy dönt, hogy ő nem akar...
Azért akar elmenni. Bocs, hogy közvágom.
Mondja csak, nyugodtan.
Mert ő meg akarja azokat a feltételeket szabni, amit mondjuk megszabott előtte Brady, és lehet ez egy iránymutató példa. Brady is gyakorlatilag azt mondta, hogy akkor ezt szeretném, és hol fogom megkapni, hol kapta meg Tampában, most lényegtelen, hogy szuper volt nyer, de ugyanezt szeretné szerintem Rodgers is, hogy nem azt akarja, hogy első körbe hozzatok mögém egy irányítót, hanem létszi, akasszátok már le a legjobb elkapót.
Hát meg Rodgers azért gyűrűt akar, és hogyha azt látja, hogy azért nem lesz így gyűrű, mert Matt LaFleur nem azokat a játékhívásokat hívja, ami neki tetszene, akkor azt fogja mondani, hogy akkor kap egy gyíkok, én eléptem. Én ezt az egyet látom valószínűleg, hogy így fog lelépni Rodgers, de szerintem a Packers az nem fog elküldeni. Főleg nem Love miatt. Na, még annyit akartam mondani, hogy annak nagyon örülök, hogy Sean Manning a liga utolsó, már évek óta liga utolsó special team koordinátora végre lapátra került. ennél nagyobb örömet szerintem nem tudtak volna okozni nekem, amikor bejelentették. Egy dolog maradt, amit még így kérdéskörként felírtam, az a támadófal. Mert ugyebár Bakhtiári megsérült, és hát nagyon úgy néz ki, hogy a szezon kezdésre még azért nem fog felépülni, mert ugye januárban szenvedte el, ha jól mondom, a híd lesz-e szakadt el, vagy a keresztszalagja, most így hirtelen nem tudom. Keresztszalagja. Valami elszakadt, aminek nem kéne elszakadva legyen. Úgyhogy szerintem ő a szezon kezdésre azért még nem fog bevethető lenni, és láthattuk azt milyen, hogyha egy átlagnál jobb feszleser dúóra marad Billy Turner és Rick Wagner. Ugye Wagner már nincs is a csapatba, de szó, ami szó, a támadófal aggaszt egy kicsit.
Igazából most akkor föltenném nektek a kérdést, hogy ha aggaszt a támadófal is, elmondtad, hogy a corner helyzet is aggaszt, és bármi megmondta, hogy amúgy elkapót is kéne hozni, hogy akkor most mégis mivel lennétek elégedettek, hogyha az első körbe kidraftolna a Packers, bármi milyen posztra?
Ezekre.
Tehát ezek közül bármelyikre?
Persze. Én azt mondom, hogy BPA. Csak a BPA az egy ne Jordan Love.
Azt akartam mondani, hogy a BPA, az mi van, hogyha úgy jön ki a BPA, hogy ezek közül egyik sem?
Még egy futót.
Jó.
Igen. Még benn van
jó esély, hogy BPA alapon húznak egy kis szivert, egy Rashod Batement, vagy most mondtam, tudom én, Randall Moore-t.
Egyébként én is azon a véleményem vagyok, amit Balázs is írt a Packers-es kitekintőben, hogy nem biztos, hogy elkapót kéne húzni az első körben, mert láthattuk azt, hogy tavaly is működött a passzjáték, és amíg van egy Adams, addig nem baj. Ellenben, hogyha nincsen, aki megvédje Rodgers-t, akkor láthattuk, hogy az hova vezet. Ettől még én örülnék egy elkapónak, csak hogyha az a kérdés, hogy tegyünk relációs elet, akkor lehet, hogy azt mondanám a draft első körébe, inkább egy teköl jöjjön. Vagy egy cornerbe. Mint elkapó.
Ugye a Balgár, mint Taylor és a center Corey Linsley, hát jó esélye nem kerülnek vissza a csapathoz. De ott van ugye John Runyan, akit ben bíznak. Elton Jenkins megoldja a center feladatot, ha kell, de akkor az ő helye lesz üres. Tehát, hogy ja, a fal az nagyobb kérdés, mint az elkapó.
Szerintem eléggé jót rendeltem a Packers-en, úgyhogy ugorjunk is tovább szerintem, mert ahogy látom, megint úszunk az idővel. Folytassuk akkor a Buffalo Bills-szel, ahol, ha mondtam azt, hogy a Ravens az off-season nyertes, akkor nem tudom a Buffalo-ra mit mondjak azok után, hogy Brian Daboll nem kapott vezetőedzői állást, és maradt Josh Allen trenírozni. Ennél jobb dolog nem történhetett volna szerintem a Bills-nél.
Igen, most megint ott tartunk szerintem a Bills kérdéskörénél, hogy nekik nem feltétlenül fejlődni kéne, legalábbis támadó sorban nem nagyon lehet itt fejlődni, én úgy gondolom. Próbálják megoldani, és hát Ellennek jó lenne, ha nem esne vissza a játéka, bár én vagyok az egyik élharcosa annak, hogy szerintem nem fenntartható feltétlenül az ő formája. Én még mindig nem látom stabilan azt, hogy ő egy top 5 irányító lenne, de ettől függetlenül tegyük fel, hogy nem esik vissza a formája. Szerintem a támadósorban mindenük megvan, most látom a jegyzetet, hogy a futójáték az pocsék, kinek kell futójáték, tehát amíg ilyen, ha így működik ez az offense futójáték nélkül is, akkor azt szerintem teljesen rendben van. Védelmi oldalon kellene szerintem a Bills-nél egy kicsit rendezni a dolgokat, van pár lejáró szerződésük is. Én úgy látom, hogy a Bills egyébként nagyon kimaxolta itt a lehetőségeit, és nyilván azzal, hogy maradt az edzői gárda, Ellenben bízni lehet valamennyire, így nagyjából a Bills azért egy nagyon jó, kényelmes helyzetből várja ezt a jövő évet, aztán nem tudom, igazából nem látom, hogy hol tudnának fejleszteni ezen a csapaton.
Három dolgot írtam föl magamnak, hogy az ellenfejlődési görbe az mennyire lesz egy ilyen színusz görbe, hogy egyszer egyszer lent. A második az, hogy ugye Debolnak a maradása az kulcsfontosságú, de a futójáték gyengélkedésével ez a csapat, ez hát nem azt mondom, hogy kiszámíthatatlan és levédekezhetetlen, de valami hiányérzet azért mégiscsak van bennem, és én sem vagyok egy ilyen futójáték.
De milyen hiányérzet van benne? A Chiefs kapcsán van bennetek hiányérzet a futójáték hiányával kapcsolatban?
Már megint a Chiefs-es példát hozott, ezt úgy utálom.
Jó.
Hogyha ma hozzá az irányítom, én is
akkor a Buccaneers-nek a futójátékával kapcsolatban van bajotok?
Mit akarsz Lombardi lennivel? Megnyert egy döntőt.
De ezt mondom, hogy ott is olyan nagy hiányérzetünk van, vagy nem tudom.
Hát a Bucks kapcsán más hiányérzetem van, de majd később beszélünk.
Na, visszatérve egy picit, egyébként a harmadik dolog, amit meg felírtam, hogy a védelem. Hogy hiába McDermott a csapatvezető edzője és Leslie Frazier egy viszonylag, hogy mondjam, rutinosabb és sokat látott védelmi koordinátor, azért mégiscsak voltak problémák a védelemben, ami hát hátráltatta a csapatnak a Super Bowl esélyeit, mondjuk így, de és az is tök igaz, hogy lesz egy Matt Milano, lesz egy Trent Murphy, vagy egy Josh Norman, akik jó kérdést vissza tudnak-e térni a csapathoz, de én nem láttam, vagy hogy mondjam, látom azt, hogy a csapat meg tudja ismételni ezt, és bízom abban, hiába én sem vagyok a legnagyobb Josh Allen fanatikus, de valahol bízom abban, hogy ez a védelem ez jobb lesz, és meg tudja teremteni a lehetőséget, hogy ez a top 5-ös támadósor ez még tovább meneteljen, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon ügyes színfoltja volt 2020-nak, amit Josh Allen, amit a Bills csinált, és nem azért, mert nem volt Tom Brady az NFC-ben, vagy az EFC-ben, hanem azért, mert ez a csapat ez óriásit lépett előre, és én bízom benne, hogy lesznek ilyen kontenderek az EFC-ben, akik fel tudják venni a versenyt egy Chiefs-szel, fel tudják venni a versenyt egy Ravens, Steelers, Browns-szal. Persze védelmi javulás az fog kelleni, és elengedhetetlen lesz, és még ide vigyeztem megint csak a futójátékot, mert nekem az picit hiányérzet maradt, nem azért, mert akkora fontossága van, de nem működött gyakorlatilag semmilyen téren, mert 53-szor kell basszani egy meccsen ellennek, az hát nem fenntartható.
Egyébként, hogy Patriknak a kérdésére is válaszoljak, hogy miért kell futójáték, azért kell, mert azzal is egyet tudok érteni, amit te mondtál, hogy ez a Josh Allen szint, ez a passzjáték, ez biztos, hogy nemhogy fejlődni nem fog, szerintem szinten maradni sem fog. És ahhoz, hogy ez emiatt ne vesszen akkora kár, ahhoz azt kéne, hogy a futójáték feljöjjön. Csak a futójáték addig nem fog feljönni, amíg a támadó fallal nem kezdenek valamit. Én írtam a Billsnek a free agency kitekintőjét, szóval nem akarom annyit ismételni magam, mert ott szerintem elég részletesen leírtam, hogy én miket látok megoldandó problémának. Köztük volt ugye a támadó fal is. Nyilván nem áll a világ minden pénze a rendelkezésre ehhez, és ahogy mondtátok, a védelem az talán nagyobb prioritás. Az biztos, hogy a pass rush-sal valamit kezdeni kell, mert az konkrétan úgy nem létezett Buffalo-ban. Azt viszont ki kell emelni, bár Frazier-nek a munkásságával én sem vagyok elégedett, és McDermott-nak a védő szaktekintje is hagy maga után kívánni valót, ellenben McDermott egy igazi vezetőedző. Tehát ő az, aki olyan mentalitású, úgy be tud állni a csapat elé, kiállnak érte meg minden, és igazából ő és Josh Allen egy olyan jó edző-irányító páros, most nem akarom a Brady Belichickhez hasonlítani, mert nyilván oda nem lehet, de a kettejük koalíciója szerintem egy nagyon jó jövőt, egy nagyon szép jövőt kecsegtett Buffalo-ba, amihez nem biztos, hogy kell sem elit védelem, sem elit offense. Más kérdés az, hogy amit Bálint is mondott így a színuszgörbe ellen teljesítménye kapcsán, hogy ez meddig lesz így? Mi lesz akkor, hogyha Daybolt elviszi valaki vezetőedzőnek? Mi lesz akkor, hogyha egy új támadó koordinátor lesz ellennek, és vele már nem működik úgy? Ezen is el kéne gondolkodni szerintem egy kicsit.
Ez valós fenyegetés egyébként.
Abszolút. De hál' Istennek nem nekem vagy nekünk kell dönteni ebbe, hanem Brandon Beannek, aki szerintem nagyon jó munkát végez a GM székbe. Akkor szerintem zárjuk is a két Super Bowl részvevővel, először a vesztes Kansas City Chiefs-szel fogunk foglalkozni. Nem igazán írtam fel ilyen vitatott témákat a Chiefs kapcsán, mert szerintem nincs mit vitatni. Ez a csapat ugyanúgy, ahogy tavaly, meg ahogy tavaly előtt is, most is a Super Bowl legnagyobb esélyese szerintem, bár ott nem néztem, megmondom őszintén. A tavalyi döntőre sajnálatos módon kiesett a támadófalnak a 4/5-e, a kezdő támadófalnak, ők jövőre vissza fognak térni. Nem látom azt, hogy ez a csapat gyengébb lenne, nyilván lehetne hova erősíteni. Jó lenne, hogyha mondjuk nem egy running back lenne a luxus pick, hanem mondjuk egy elsőkörös elkapó, Hill és Kelsey mellé, szerintem azzal óriásit tudnának előrelépni. De én nem tudok igazából a Chiefs kapcsán semmi kritikát megfogalmazni, úgyhogy átadom nektek a labdát erre.
Nehéz is, és egyébként jó dolgokat mondtál, tehát ami szerintem nagyon-nagyon hiányzik ebből a Chiefsből, és hiába egész évben arról beszéltünk, hogy a Tyreek Hill, Travis Kelce duó mennyire levédekezhetetlen, az, hogy lényegben csak ketten vannak, és mögöttük se nem volt egy Watkins, se nem tudott egy Hardman fölnőni a feladathoz, az nagyon-nagyon sokba került ennek a Chiefsnek, és például a Super Bowl-ban is, ha lett volna egy biztos harmadik opció, akkor lehet, hogy még a felforgatott támadófal ellenére is többre mentek volna, úgyhogy én egyre inkább támogatom azt, hogy egy elkapót kell az első körben draftolniuk, bármennyire hülyén hangzik ez, mert ez egy olyan szuper offenz, ahova igazából botorság lenne elkapót húzni, de ettől függetlenül szerintem ez az egyik legjobb hiányosságuk jelenleg. Hozzátéve, hogy a védelem oldalon, a secondary-ben lesz pár lejáró szerződésű játékosuk, és bármennyire is nem szoktuk dicsérni ezt a defense-t, vagy nem szoktuk őket a toppok között emlegetni, attól függetlenül ezek a lejáró szerződésű játékosok nagyon-nagyon sokat fognak jelenteni, hogy vissza tudják őket igazolni, mert pont olyan kiegészítői voltak ennek a csapatnak, annak a csapat résznek, ami nagyon-nagyon összeállt azon a szinten, amilyen szinten össze kellett állniuk. Tehát igen, jól néz ki ez a csapat, szerintem is hatalmas esélyesek, viszont meg kéne tartani azokat a láncszemeket, akik jelenleg is ott voltak, valamint kellene draftolni tényleg most már nem luxuspikként egy futót, mert bármennyire is tapsikoltunk annak, hogy micsoda fegyver, meg minden, szerintem azért bebizonyosodott, hogy nem feltétlenül volt ez egy okos döntés.
Tudok menni egyébként azzal, hogy az elkapó pikk az támogatható az első körben, viszont amit a védelemnél nem biztos, hogy kiemeltünk, hogy a linebacker sor, és persze nem fontos, vagy nem annyira fontos ez a pozíció, de ahol elvesztették ezt a Super Bowl-t, az a középtávoli zónák linebackereket teljesen szétszette a Buccaneers, és semmi válasz nem volt arra, hogy védekezzék le ezeket az úgymond underneath zónákat, a box környéki zónákat, közel a linebackerekhez, közel a line of scrimmagehez, tehát nem volt egy olyan atletikus linebackerük, most jó Willie Gay-ben hihetünk, hogy oké, ez talán ő lesz az egyik, de hogy így nem láttuk azt, hogy átvető erő lenne a védelemben ezen a fronton. Én a Spagnuolo által végzett munkát az csak és kizárólag dicsérni tudom, mert amilyen játékos állományból kellett ezt megoldani, azt szerintem egészen elképesztő tényleg. Amikor úgy beszélünk Lajarius Neednek a visszatéréséről, hogy egy megváltás, aki egy újonc volt ugye tavaly, az azért az burba dolog. Tehát meg Rashad Fentonról beszélgetünk úgy, mint egy kezdő kaliberű játékos ebben a védelemben. Tehát, hogy olyan mértékű munkát végzett, vagy olyan játékosokkal végezte ezt, ami nagyon furcsa. És a másik oldalon pedig visszakanyarod az offense-hez, ahol elvesztette a Chiefs ezt a döntőt, az pedig tényleg a passzjátéknak, nem a passzjáték, hanem inkább a pass catcher-öknek a nem stabil játéka, tehát Hill nem volt jó napja, van ilyen. Kelce, hát közepes napja volt, elkapott 100 yard fölött meg 10 labdát, nagy teljesítmény, de úgy mögöttük nem tudunk úgy kiemelni embert, hogy oké, Hardman föllépett, oké, Robinson fellépett, bárki fellépett volna, Pringle, teljesen mindegy, hogy kit emlégetünk, nem volt. Tehát van két potens játékosuk, egy felforgatott támadó fallal, ami jobb lesz jövőre, és akkor így ott állunk, hogy ez 10 évig nem lesz meghatározó offense azért, mert ez a két játékos 10 évig nem fog tudni mindenkit dominálni.
Ja, bár mondtátok így az elkapókat, és tényleg az a feltűnő, hogy ezt a szuper offense-nek gondolt támadósor is kevés. Mert nem mondanám azt, hogy Hillnek rossz napja volt, mert benne van az, hogy duplázzák, és akkor leszedik. Meg nyilván nem minden csapatnak van egy Lavonta Davidje MLB poszton, aki képes emberezésbe leszedni Kelce-t. Mert igazából szerintem, amikor egy az egyben maradt Kelce-vel, akkor a Titannek nem nagyon volt nagy, meg sok fontos elkapása. Szóval ez benne van a pakliba, de tényleg az, amit Bálint is mondott, meg amit te is érintettél, Patrik, hogy senki nem tudott föllépni a két sztár szintjére, holott tavaly ezt például Watkins megcsinálta, mert Watkinsnak tavaly olyan playoff ránya volt, hogy az elképesztő. Most meg sehol nem volt, de nyilván őt sem lehet ezért hibáztatni. Még voltak olyan pletykák tavaly februárban, hogy ő vissza fog vonulni. Tehát ahhoz képest meg játszott, nyilván szokás szerint most is csomó sérüléssel küzdött. Nem biztos, hogy annyira motiválta őt a játék, szerintem a teljesítményén is meglátszott. És ha már kiemeltétek a védelmet, ugye te a secondaryt mondtad, ha jól még Patrick Bálint a linebacker, sőt, én meg egy harmadikat írtam fel, ami a passértetés. Ahogy szerintem meg az, ami igazi hiányzik, és ami nincs, és ilyen időszakosan van. Hát ugye Frank Clark, az ő is inkább ilyen, nem akarom Matthewhoz hasonlítani, mert Matthew azért az alapszakaszba is tud meghatározó lenni, de Clark az tényleg ilyen nagy meccseken, meg fontos pillanatokban volt az, hogy villant, mint ahogy tavaly is. Idén ez inkább elmaradt, de igazából Chris Jones az egyetlen, aki stabilan tud passiettetni, senki más, és ez szerintem baj.
Mondjuk ezzel évek óta így vannak, inkább az a baj szerintem, hogy Jones is ugye a fal közepén van, szélen igazából senki nincs, ahogy mondtad, Clark, ez nagyon-nagyon kevés. Az a baj, hogy mind a három csapat, a védelmi csapat részben indokolt lenne akár az upgrade, de mégsem tudom azt mondani, hogy feltétlenül erre kéne az első kört áldozniuk.
Nem is feltétlenül az első kört, mert tényleg, hogyha egy ilyen támadó sold van, mint amilyen lehet, akkor ahhoz nem kell elit védelem. Ahhoz láttuk tavaly, annyi kell, hogy egy minimális változás legyen, ami az edzőnek a személye, és ennyi. Én igazából nem tudok semmi mást hozzátenni a Chiefshez, mert tényleg egy komplett csapat, elmondtuk a hiányosságokat, szóval, hogyha nincs ellenetekre, akkor zárjuk is le a műsort, és egyébben az adást is a Super Bowl győztes Tampa Bay Buccaneers-szel.
Azt még azelőtt miért beszélnénk róluk.
Nem, adjuk meg a tiszteletet.
És akkor ennyit már köszönjük szépen.
Adjuk meg a tiszteletet, ami jár. Nem gondoltam volna. Még amikor bejutottak a playoffba, akkor sem. Semmi előjele nem volt. Jó, tudom, te mondtad nekem, hogy Brady ellen ne fogadjak, meg ilyenek, fel is tudtak volna propózni néhányszor, amilyen üzeteket írtál nekem, de amit a Washington ellen műveltek, amit a Saints ellen műveltek, az semmi nem utalt arra, hogy itt...
Szerintem az utolsó két meccsüket leszámítva nem voltak egy bajnok csapat. Nem. Az utolsó két meccsükön ott igen. Tehát a Packers meg a Chiefs ellen, amit nyújtottak, az igen, az szerintem szenzációs volt, de előtte tényleg a Washington ellen is, meg az alapszakaszban is rengeteget bizonytalankodtak, volt rossz meccse igazából mindenkinek, nem feltétlenül láttad azt, hogy kihasználnák akár Bradynek az erősségeit, akár a védelemnek az erősségét. Tehát olyan volt, mintha keresnék önmagukat, és az utolsó két találkozóra viszont úgy megtalálták, hogy nem volt ellenfelük. Tehát abszolút megérdemelten nyertek. Ehhez szerintem az év folyamán és egyébként a playoffban is kellett néha szerencse is, kellettek bizonyos momentumok, amik feléjük dőltek el, de az kétségtelen, hogy nagyon összeálltak a végére, fejben erősebbek voltak szerintem mindenkinél, és nem csak Brady egyébként, hanem akár a védelem is, vagy pedig nem tudom, támadófal, elkapók, vagy az edzői gárda, és nem kell az egész évben egyébként annyira dominálnod, szerintem ez már többször is bebizonyosodott, hogy te legyél a liga legjobb csapata, persze nem árthat, de pont egy ilyen csapatra van szükség, mint amilyen a Buccaneersnek volt. Nem villogtak mindig, viszont amikor nagyon kellett, akkor mindig maguk felé döntötték el a mérleg nyelvét.
Hát amit Chester mondott itt a Washington ellen, meg a Saints ellen, amiket csináltak, hogy abból itt tényleg nem láttad jönni, hogy lenullázzak a Chiefs-t a döntőben. Nyilván itt a védelem azért orosz rálészt vállalt, és hát furcsa, amikor arról beszélgetünk, hogy már nem a védelem nyeri a bajnokságokat, és még mindig, tehát ez inkább volt a kivétel, mint a meghatározó rész, hogy nagyon jó védelem volt azért ez a támadósor. Hát bőven megtette a magáét, hogy meg tudják nyerni azt a mérkőzést, meg tudják nyerni az összes playoff meccsüket, és tudjanak akár csak az alapszakaszba is menetelni. De a stabil hátteret azért a védelem nyújtotta. nagyon fura visszagondolni erre a Tampa Bay menetelésre, mert tényleg hát az alapszakaszban, amit csináltak, az közelebb volt ahhoz, hogy ne jussanak playoffba, mint ahhoz, hogy megnyerjék a playoffot, vagy mi az a Lombardit, mármint a Super Bowl-t nyerjenek. Nem volt megérdemelt ez az egész, tehát megérdemelten sikerült kiemelniük ezt a trófeát, és itt a Brady faktort kell belevenni, illetve azt, amit Patrick mondott, hogy fejben senki nem volt annyira felkészülve az egész menetelésre, mint ők. Tudták, hogy mit akarnak, nagyon jó gameplannel érkeztek mérkőzésre, mérkőzésre felrúgták a tendenciáikat, kiléptek a komfortzónából, és hihetetlen, amit véghez vittek. Persze, jó kérdés, hogy ez fenntartható el itt a jövőre.
Na, ezt akartam kérdezni, bocs, hogy közbeszúrok, csak pont ez fogalmazódott meg bennem, hogy most jelenleg mennyire látjuk, hogy jövőre megint megnyerik.
Közel lesznek, de szerintem nem fogják megnyerni. Én azt mondom, hogy nem lesznek benne.
Freddy elbukik valahol?
Már megint kezded. Felpofozlak.
Hát de mi lett a vége?
Jó, akkor tippeljünk, de csak tényleg csak egy ilyen játék. Ki az NFC döntőnek, vagy mi az NFC döntőnek a párosítása jövőre? Idén, 2021-ben.
Buccaneers Rams.
Hmm.
49ers. 49ers én is mondanám, de kéne egy irányító. Az az egy baj.
Ott van Rosen, mit akarsz?
Okay.
49ers, és legyen a Packers.
Patrick előtte ezt a jó dolgot, hogy Rams. Hú! Nem gondolkodunk akkor a NFC East-be, ugye?
Nem. Bocs, de nem.
Szerintem a Rams ott lesz. A Bucks pedig nem fog bejutni, és mondjuk legyen a Cowboys, nem tudom, Washington.
Jó, lecsukom a laptopot.
Végére
már szedben.
Nyilván Washington az komoly tartalmaság volt, a Cowboys meg teljesen komolyan gondolom, hogy...
Na, de egyébként miért bukik el akkor a Buccaneers, csak egy kicsit térünk vissza, hogy a szabadügynökeik közül valószínűleg megtartanak majdnem mindenkit, most lehet, hogy egy-egy elmegy.
Azért fognak elbukni, mert ez nem a New England Patriots, Ez nem az
új New England Patriots. Majd 5 év múlva, amikor beszélünk erről, akkor majd akkor már teljesen is.
Nem vagy abba, a szádba fogok lépni. Ez nem a New England Patriots, mert itt nem Belichick a vezetőedző. Én nem hiszem azt, hogy ez a Browns, ez fenntartható. Olyan szinten fenntartható, hogy back-to-back Super Bowl-ba jusson. Én nem azt mondom, hogy nem lesznek a playoff-ba jövőre, mert valószínűleg ott lesznek, de én nem látom azt, hogy megint bejutnak a Super Bowl-ba, azt meg pláne, hogy megnyerik. Egyébként én annyit akartam... Mondja csak!
Utána más irány.
Jó. Én egyébként annyit akartam volna mondani a Bucks győzelme kapcsán, hogy számomra az a tanulság, hogy ez az egész amerikai foci, amit mi szeretünk, minden az időzítésről
szól. Ez az egész, amit szeretünk, ez egy kurva nagy szarver. Mindig 32 csapat, de mindig Brady nyer.
Nem vagyok Gary Lineker, szóval nem mondok ilyet. Annyit viszont igen, hogy az egész sport az időzítésről szól. Legyen az a free agency, ahol nyilván igazolhatsz te sok-sok embert, hogyha összejön egy olyan év, amikor 4-5 ember is kihozza magából az állatot, és azt meg tudod lovagolni, akkor nyersz. De ugyanez igaz, a már általam sokszor említett 2017-es Saints klasszra, ami újonc évükbe összejött, klappolt minden, ők végül a döntőig nem jutottak el, de minden az időzítésen múlik, mint ahogy ennél a Bucksnál is, a két legfontosabb meccsen hozták a legjobb játékukat, és egyébként akármennyire nem tetszett sem a futballtém, sem a Saints ellen a játékuk, azt azért el lehet mondani, hogy meccsről meccsre lettek egyre jobbak. És ez szerintem, és pont ezért mondom, ez nem fenntartható, ez nem hiszem, hogy, de ugyanakkor sem hiszem, hogy ez mindenki tudná csinálni egyébként. Talán inkább a Patriotsra volt utoljára ez jellemző, hogy tényleg meccsről meccsről lettek egyre jobbak. Nem
tudom, ki volt az irányító?
Illetve amikor nagyon kellett, akkor fejben is nagyon jók voltak, tehát igazából ez adott jövőre, és én ezért nem értem, hogy miért ne látnánk őket ugyanígy?
Azért, mert én Ariansben nem bízok, sem Leftwichben.
Idén se bíztunk bennük.
Hát nem is ők nyerték meg végül.
Hát erészben igen.
Nem. Azt aláírom,
hogy... Ha már itt a fenntarthatóságnál vagyunk, akkor itt a védelemnek a fenntarthatóan magas színvonal az létezik, mert mindegyik csapatnál megkérdőjeleztük, ha nem tudnak mindenkit visszaigazolni, most legyen a Segberet, Levante David kettősből, ha csak az egyik nem jön vissza, akkor lehet ez ugyanolyan jó védelem, sőt, tovább megyek, hogyha ez a védelem nem lesz ugyanolyan jó, tehát DVOA-ben visszábromlanak, ugye most tavaly voltak ötödikek, ha mondjuk leromlik ez 11-re, és a támadósor mondjuk szinten marad, akkor megint visszamennek az NFC döntőjébe? Patrik szerint igen?
De ez az, hogy szerintem nem arról beszélünk, hogy ez a védelem annyira jó lenne, mert az alapszakasz az inkább az offenzről szólt, nem a védelemről. Voltak jó meccsi a védelemnek, nem azt mondom, de nem mondhattuk azt, hogy ez a Buccaneers védelem hű, de jó. A playoffra meg minden megfordult. Tehát azért mondom, hogy az alapszakaszba igazából belefért az, hogy Arians folyamatosan Ronald Jones-t erőltesse első és tízre, hogy nem használta megfelelően az elkapóit, vagy hozhatunk bármilyen kifogást, azt kár elvitatni, hogy az alapszakaszba Arians nem végezte a legjobb munkát. De ennyi is elég volt az, hogy bejussanak, aztán a rájátszásban meg ő is megemberelte magát, meg Leftwich is, a védelem meg felfejlődött. De nyilván, ahogy a mérlegel mondja, hogyha a védelem felfejlődik, az offense-nek nem kell. És lehet jönni azzal, hogy kitömték a Green Bay-t, kitömték a Chiefs-t, ez a két meccs nem Brady-ről, sem az offense-ről szólt, hanem a defense-ről szerintem.
Egyetértek egyébként, utolsó gondolattal.
És tényleg az a kérdés, hogy mennyire tud egyben maradni a roster, mert mondani lehet mindent, ahogy Mike Evans is mondja, hogy hajlandó lemondani a fizetéséről, csak az, hogy visszajönnek a játékosok, ez mind szép és jó, csak én ebben nem hiszek.
De ez pont a felfokozott érzelmi állapot, amit szült ez a Super Bowl győzelem, aztán lecsitul egy picit, eljön az augusztus, aztán ott vagyunk, hogy már picit mása.
Ha nem is az augusztus, elég egy rosszabb periódus, mondjuk, hogy 3-4 meccset nem nyernek meg, és akkor kijön a frusztráltság, és akkor bejön az, hogy ezért mondtam le a pénzemről. Tehát nagyon jó, hogy mondod ezt az érzelmi feldúltságot, mert szerintem tényleg a győzelmi mámor beszél egyesekből, de szerintem kizárt, hogy egyben marad ez a roster.
De ezért nem lehet őket okolni, tehát ugye ez egy más dolog.
Igen. Patrik, még forgatni akarod a kést?
Vagy? Csak annyit akartam kérdezni, hogy a Patriotsnál nem maradt-e egybe a roster általában, és tényleg nem-e mondtak le a játékosok a pénzről, mert én emlékszek ilyenekre, nem tudom, hogy látjátok ezt, de nem annyira lényeges.
Mindenképpen ezzel rúgózol.
Hát akkor ennyi volt a csapatmustra a projektünk. Ha nehezen is, de végül összehoztuk mind a 32 csapatról. Köszi srácok, hogy ebbe ismét segítettetek. Nektek is köszönjük, hallgatók, hogy végighallgattátok mind a 4 epizódot. Ha ez a rész is tetszett nektek, vagy netán nem tetszett, nyugodtan jelezzétek kommentbe, vagy like, vagy dislike. Van még dislike? Nem
nincs. Tudom, nincs. De ha rossz az ének, úgyis töröljük.
Igen, szóval bármilyen formában, hogyha van észrevételek, egyetértés, egyet nem értés, nyugodtan írjátok le kommentbe. Most egész sok podcasttel fogunk nektek készülni, szóval a home office-osok örülhetnek, mert lesz mit hallgatni munkaidőbe, de természetesen a munkára is oda kell figyelni.
Aki bemegy, az nem tudja.
Jó, ne kötek egy, elrontod a tökéletes zárásomat.
Bocsánat, vágjuk meg.
Jó, szóval ennyi.
Megyünk újra.
Ennyi volt már a Triple Cover, és köszi nektek, srácok, sziasztok.
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 Ez a műsor a Béton közösség tagja.